Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Augusztus 20-a állami ünnep, nemzeti ünnep. Ahogy a krónikás írja, 1083-ban ezen a napon a Rómában szentté avatott István király tetemei Székesfehérvárot a sírból nagy ünnepéllyel fölvétettek. Szent István kétségtelenül a magyar történelem egyik meghatározó egyénisége. Nevéhez fűződik a keresztény magyar királyság, a tulajdonképpeni Magyarország megalapítása. Első törvényeinek kibocsátása és nem utolsó sorban az egyház szervezet megteremtése. A nép sokáig csak a Szent királyként emlegette. Hitte, hogy Szent István első királyunk volt a hon felett, s utolsó lesz, kit népe elfeled. Szegfű Gyula szerint élete végén István bizalommal nézhetett a jövőbe és büszkeséggel a múltba. A pogány nemzetségek laza tömegéből sikerült szilárdan megalapozott keresztény államot alkotnia. Világi törvényhozásával épp oly gyökeresen megváltoztatta a meglévő viszonyokat, mint vallási rendelkezéseivel a belső életet. Magyarország államiságának bizonyára nem volt nála eredményesebb és lelkiismeretesebb munkása. Mind ennek ellenére alig ismerjük valójában. Fiához írt intelmei az egyetlen emlék, amely hitelesen közvetíti számunkra legalább eszme világának egyes elemeit. Légy becsületes, jó, türelmes, de erős is, nehogy jóságod áldozatául essél. Támogasd a gyengéket, a hatalmasok a népet ne nyomorgassák. A közvagyomból senki ne ragadjon vagy sikkasszon, s a maga számára kedvezést keresni ne merészeljen, mert ez az országlás szégyenére és az ország romlására vezet. Kormányozz az ősi szokások szerint, mert minden nemzet az ő tulajdon törvénye szerint igazodik. Gyámolítsd a vendég és jövevény népeket, mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Elsőrendű ezért az egyazon ember tisztelete. Szent István egyedülálló tette a magyar királyság megalapítása, az Európához tartozás lehetőségét biztosította a magyarság.
Ezzel kezdte 21 évvel ezelőtt az augusztus 20-i Sportkoktél című műsort a Magyar Rádió sportosztályának akkori vezetője, aki ma a Nemzeti Sportrádió csatorna hangja, Novotny Zoltán. 2005-ről beszélünk, vagyis már jócskán túl voltunk a rendszerváltáson, és már nem az új kenyeret, meg a szocialista alkotmányt ünnepeltük azon a napon, hanem államalapító szent királyunkat. Viszont napra pontosan 52 évvel voltunk a nagy szocialista jelkép a Népstadion átadása után, lévén, hogy azt a beton monstrumot 1953. augusztus 20-án vehette birtokba a dolgozó nép. A következő két órában a debreceni virágkarneváli menet vonulása, a fehérvári koronázási ünnepi játékok és a hortobágyi hídi vásár idején a születésnapját ünneplő, de már megboldogult Népstadionnal foglalkozunk, de azért több kulturális kitekintést is teszünk, nem csak a sportrajongóké a világ jelszóval. Az ünnepi visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjész Bendegúz, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Az első percekben magamnál is tartanám a szót, de csak erős idegzetűeknek ajánlom a következő gondolatokat. Ugyanis előttem a Népsport 1953. augusztus 21-i száma, amelyben beszámol a Népstadion átadásáról. Kapaszkodjanak meg, idézet következik. A szavak elfogytak, elérkezett a cikkek, riportok, beszámolók, előadások csattanója, a Népstadion megnyitása. A színes jelzők, a látható leírások, a szédítő adatok helyett itt van maga a Népstadion. Megelevenedett a 600 ezer köbméter megmozgatott föld, a 72 ezer köbméter kavics, az 1800 vagon cement és a 6 millió kiló vas. A munkagyőzelmek átadják helyüket a sportgyőzelmeknek. A társadalmi munkások már nem talicskáznak, nem hordanak köveket, nem egyengednek salakot, hanem felülnek a lelátóra, hogy végignézzék a torda bemutatókat, az atlétikai számokat, a labdarúgó mérkőzést. Eddig engedéllyel lehetett bemenni a Népstadionba, most már jeggyel. Hát ezt is megértük, sporttársak! 8 szabad esztendő csodája ez is. A felszabadulás a háború romjai között találta a magyar sportot is, és a legégetőbb feladat akkor az életmentés, a romeltakarítás volt, nem pedig a sport talpraállítása. De a magyar kommunista párt vezetői, akik az újjáépítés távlatainak egészét látták, felismerték a testnevelés és a sport nagy jelentőségét is a hazánk felemeléséért folytatott hősi harcban, és ennek kifejezést is adtak. 1945-ben a szabadság levegőjét még füst, hamu és betegek ziháló lélegzete töltötte be. A nem egy olimpián kiválóan szerepelt magyar sport hajléktalanná vált. A Hungária úti pálya lelátói porig égtek. Az újpesti sporttelepen árvíz pusztított. A Margit-szigeti pálya lelátóját bombatalálatok döntötték romba. Sok sporttelep játékterén bombatölcsérek tátongtak, és a mélygödrök alján feltört a talajvíz. Tornacsarnokok, klubházak, uszodák romjai csonkán vádolták a pusztulás ördögeit, a fasiszta bitangokat. És a pusztulás sebei nem csak a sportot égtelenítették el. A kommunistáknak a felszabadult magyar nép alkotó erejébe vetett nagy hite kellett ahhoz, hogy fennen hirdessék, lesz magyar újjászületés. Micsoda hegyeket lebíró hit! A tudományos előrelátásnak milyen roppant ereje kellett ahhoz, hogy valaki meg tudja jósolni hazánk fejlődésének csodálatos méreteit, hogy a pusztulás füst foszlányain keresztül meglássa a Népstadion körvonalait is. Rettenetes pusztítások után felszabadulásunk 8. esztendejében jutott hozzá a magyar sport ahhoz, amelyről azelőtt csak álmodozhatott. Ma már nem lehetetlen ábránd a budapesti olimpia. Jogunkat nem csak kiváló eredményeink támasztják alá, hanem az a tény is, hogy megvan végre a legfontosabb sport létesítményünk, amelyen az olimpiai játékokat is le lehet bonyolítani. Budapest dísze, egyik büszkesége ez a Népstadion. Alkotmányunk betűi elevenednek meg ebben a magasba nyúló épületben. Dolgozó népünk joga a kultúrához, a jóléthez, az egészségesebb, vidámabb élethez. Népstadion, milyen gyönyörű név. A nép stadionja ez. A nép építette a népnek. A nép erőfeszítéséből, áldozatkészségéből született ez a hatalmas alkotás is. A további 2-3 órányi ömlengéstől megkímélnék mindenkit itt most 2025-ben, mert nem szeretném, hogy elkapcsoljanak a Nemzeti Sportrádióból. Még egyszer, ezt a diadalittas pártpropagandát az 1953-as sportnapilapból, az akkori Népsportnak hívott kiadványból idéztem. Ígérem, ma már nem veszem elő ezt a számot többé. Inkább rögzítsük. 1953-ban a Honvéd a Spartak Moszkvával játszotta a nyitó mérkőzést a Népstadionban, és ezen a magyar csapat így állt fel. Grosics, Rákóczi, Lóránt, Bányai, Bozsik, Városi, Budai 2, Kocsis, Babolcsai, Puskás és Cibor, az edző Kalmár Jenő volt. A Népstadion első mérkőzésén a Honvéd 3-2-re nyert, az új létesítmény első hivatalos meccsének első gólját viszont egy szovjet focista, Szedov szerezte. Bozsik előbb egyenlített, majd a vezetést is megszerezte a magyar csapatnak, ám Szimonyán 2-2-re alakította az állást. A 3-2-es végeredményt pedig Kocsis Sándor állította be, természetesen fejjel. Ez a meccs 1953. augusztus 20-án volt. 35 évvel később, 1988-ban készült egy műsor a Magyar Rádióban a Népstadionról. Az időpont nagyon fontos. 1988. augusztus 18-ai a műsor, vagyis már volt világútlevelünk, de még népköztársaság voltunk, annak minden ideológiai és persze gazdasági, kulturális hátrányaival. Ilyen füllel is hallgassák a Török László szerkesztésében készült adást, melyben dolgozott a Nemzeti Sportrádió egyik műsorvezetője, Szegő Tibor is.
Népsport 1948. július 14-e. Az OSH vezetői közül Hegyi Gyula államtitkár érkezik meg elsőnek. Miközben végig bukdácsol a hatalmas grundon, maga is meghatódik. Gyerekkorom jut eszembe, mondja, amikor mint kis proli gyerek itt rúgtam a rongylabdát. 5 óra. Tildy Zoltán, a Magyar Köztársaság sportszerető elnöke érkezik meg Mihály Fiernő miniszterrel. A himnusz elhangzása után Darvas József építésügyi miniszter nevében Borbíró Virgil államtitkár nyitja meg az ünnepséget. Ezután Hegyi Gyula felkéri Tildy Zoltán köztársasági elnököt az első ünnepélyes kapavágásra. A köztársasági elnök megragadja az ásót, nagy lendülettel vágja a földbe, szórja a taigába a földet Tildy Zoltán. Mosolygósra derülnek körülötte az arcok. Mosolyognak az apró vecsési gyerekek, de jóleső, széles mosolyra derül a jászladányi kubikosok arca is. Hullik a föld a taigába, megindul a munka, amelyet most már nem állíthat meg semmi és senki.
The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass.
35 éves a Népstadion. Török László műsor.
Smiling sweetly, it's good to touch the green, green grass of home.
A Népstadion helyén egy sportpálya állt, a budapesti postásnak egy pályája. Tulajdonképpen ehhez a területhez való kötődésem már akkor kezdődött, amikor itt a postás pályán kosárlabdázhattam a nagy magyar játékosokkal, válogatottakkal. Azután a Népstadion megépítése elindult, akkor még fiatalok voltunk, és a fiatalság mellett azzal a jó néhány talicska anyag áthordásával segítettünk, mint kosárlabda válogatott a létesítmény létrejöttében.
Ha most körbenéz a Népstadionban, tudja azt, hogy melyik részére tolták a talicskával a maltert vagy a kavicsot?
Hát erre nem merek vállalkozni, mert annyira átváltozott ez a terület. Arra emlékszünk, hogy nagy pallókon toltuk fölfelé, fiatalságunkhoz kapcsolódóan természetesen akkor mindig versenyt jelentett, hogy egy-egy pallón ki tud több alkalommal hamarabb fölérni, hisz mi mindig nyerni szerettünk volna. Mi azt szoktuk mondani, hogy mi mindig csak a szépre emlékezünk, ezért arra emlékszünk, hogy mi többször nyertünk, mint a másik csapat.
Egykori Európa-bajnok kosárlabdázónkat, Greminger Jánost hallották. Most pedig következik a statikai tervező, Gíje Jenő.
Népstadion építése 48-ban kezdődött el, Centenárstadion címen. De akkor egy kisebb stadion volt az elképzelés, amely csupa tiszta földköltésen készült volna. Azt el is jelzték a földmunkákat, kiemelték a küzdőteret, a sűjeszfelon, apocsálták a körtöltés egy részének. De aztán rengeteg vita volt a tervekkel kapcsolatosan, rengeteg tervvariáns készült. Végig is tulajdonképpen Dávid Károly, Halmos Zoltán és Kis Dezsőnek a variációját fogadták el véglegesnek. Ez nyugaton egy nagy lelátót tartalmazott, keleten egy kisebb lelátót az öltözéklettel, és egy olyan küzdőtere természetesen, amely a minden atlétikai verseny lebonyolítható, tehát egy komplet stadion nem csak futballra, hanem az összes sportágra alkalmassá legyen. A tervezőkre nagyon sok gond hárult, hiszen egy újonnan alakult kis nemzeti vállalat építette, amelynek nem sok gyakorlata volt ilyen nagyobb építkezésekben, tehát nagy együttműködésre és igen szoros, mondjuk kooperációra volt szükség ahhoz, hogy sikeresen folyhasson. Természetes az eredeti határidőket rendkívül nem lehetett tartani, ennek következtében voltak is bizonyos mondjuk lépések, de hát szerencsére mondjuk ezek kivéthetők voltak.
Milyen részről voltak ezek a lépések?
Hát ugye közben volt egy kis minőségi problémák, és akkor aztán ezt kezdték feszegetni, kész kellett volna lenni, akkor szabotás, biztos szabotálnak a tervezők.
Úgy tudom, hogy eredetileg úgy készült a stadion, hogy körstadion lesz, tehát hogy a felső szege is körbeépül. Miért nem került erre sor?
Hát erre nem került erre sor, mert egyrészt mondjuk ott várnos befejezése lehetetlenség volt megvalósítani, valamit előkészítettünk ott bizonyos alapozásokat, de ez ugye 54-ben bizonyos mondjuk pénzügyi nehézség miatt nem lehetett megvalósítani.
Olvastam az aranycsapat mérkőzéseivel kapcsolatban, hogy voltak olyan mérkőzéseik, amikor 100, illetve 110 ezer néző, azt hiszem annyi volt a legtöbb.
112 ezer volt egyszer a maximum, és akkor még volt állóhely, ahol hát ugye 35 ezer előirányzottal szemben azért 40 ezer is befért. Ugye volt egy olyan meccs, amikor 112 ezer néző volt ki.
Ma hivatalosan 76 ezer a néző.
Igen, mert ugye állóhelyek részben megszűntek.
Stadion építése tulajdonképpen a Rákosi idő alatt folyt. Volt-e valami fennakadás, vagy ez valami kiemelt építési program volt?
Eléggé kiemelt építési program, de akkor annyi kiemelt építési program volt, hogy tulajdonképpen is nagy anyagellátási nehézségekkel kellett megküzdeni, és kb. 3-400 ember dolgozott, ami azon az építési területen sajnos nem elég. Így aztán ez is húzódott a kivitelezés, az utolsó évben 53 azután a négy minisztert is felelőssé tettek a kivitelezésnek a gyorsítása, ugye végén már 3000-en dolgoztak kinn a stadionon, és hát akkor óriási hajrával készült el, végülis 53. augusztus 20-ra.
Népsport, 1953. augusztus 20-a. Üdvözöljük a Népstadion megnyitását. Délelőtt látványos bemutatók, délután a budapesti Honvéd moszkvai Spartak nemzetközi labdarúgó mérkőzés szerepel a Népstadion megnyitó műsorán.
Hány labdaszedő dolgozott akkor a mérkőzés alatt, és egyáltalán hogyan válogatták ki őket?
Ha jól tudom, 20-an voltunk a Vasas ifi csapata. És hát aki délelőtt a mérkőzésen jól játszott, azokat az edzők jelölték. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt. Nem nagyon ment a földrajz épp, és a főzasztalnál mondta, hogy hát nevézett a válogatott labdaszedő, vagy neked ezt tudni kell. És aztán azt mondta, hogy válogatott labdaszedő, nagy az büszkén viseltem akkor ezt. A válogatott futballista nem lettem, legalább válogatott labdaszedő voltam. Nagy dolog volt. Nagy dolog. Így is kettek rám a gimnáziumból.
Olyan nem fordult elő, hogy a labdaszedők, hát fiatal srácokról volt szó, csodálkoztak a stadionban, nézték ezt az óriási építményt, és közben elfelejtették a labdát visszaadni?
Ennyi ember előtt labdát szedni is nagy dolog. A labda kigolt, és mondjuk egyikünk, másikunk egyet-kettőt dekázott vele, és úgy, hát mondjuk dédelgett labdát, úgy villogottak nagy közönség előtt. És hát emlékszem, hogy jó eset, hogy a Puskás öcsi egyik nevét, nem mondom a játékostársra, ez kellemetlen, felékbe billentette, persze csak úgy mókásan, hogy öreg, hát azért gyere már. Ez nekünk szól, ez a játék, nem nektek. A szovjet Szedov, én úgy emlékszem a nevére, hátvédet játszott, összefelt a kocsi Sanyival. És valamelyiknek a kettő közül betört a feje. Azt hiszem a Szedov törött be, és a Sanyi szédült meg. Igen, a Sanyi, akinek nem tört be a feje, az elég sokáig ápoltatta magát, és a szovjet játékos pedig a betört feje rohangált föl és alá a vattával a fején, és nem ment le. Valami óriási fizikai erő volt ebben az emberben.
A szünetben rámehettek-e a gyepre, mert na azért szokás az, hogy a szünetben a labdaszedők ott játszadoznak.
Megengedték nekünk, hogy játszunk, és hát akkor aztán egyik gyerek kiment, balta, ollóztunk, csukafejes volt, a világon minden volt, és meg kell, hogy mondjam, hogy ott 80 ezer, vagy 90, nem tudom, mennyien féltek, akkor a stadionban elég sokan többen, mint most. Hát hát tapsoltak nekünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy melyikükben nem lett aztán később nagy játékos, az volt a legjobb élmény, hogy 900 ember tapsolt neki. Az fantasztikus volt. Hát, akkor még nem volt televízió, és egész egyszerűen nem láttunk ilyen stadiont. Nem láttunk. Egyszer egy-egy filmen esetleg láthattunk egy Wembleyt, vagy moszkvai Kluzsnyikit, vagy valamit, de az, hogy ez a miénk, és ihatalmas, és testközelben, és ott vagyok a közepén, és körbezek, és mindenhol ember, ez elképesztő volt, csodálatos.
Népsport, 1953. augusztus 21-e. Augusztus 20-a reggel. A hajnali párás levegőn áttörnek a felkelő nap sugarai, bearanyozzák a városligeti fák lombjait. A Sztálin téren locsoló kocsik, a vízsugarakon sokszínű szivárvány táncol. A téren mezbe öltözött sportolók sietnek, s eltűnnek a Tököli út felé vezető utcákon. A Vorosilov úti megállónál a kalauz büszkén mondja: Népstadion megálló.
Tudni kell azt, hogy a játékos kijáró felüli oldal az állóhely volt, és az állóhelyet azt hiába mondják azt, hogy az esetleg 30 ezer félbe oda be lehetett passzírozni nagyon sok embert. Ott voltam az állóhelyen, római négyes szektorban, és ott rengeteg ember volt. Most itt ezek között az emberek között voltak olyanok, akik vették egyet, de voltak olyanok is, akik meghívóval jöttek be, tekintettel arra, hogy ugye 3,5-4 évig épült ez a Népstadion, és hát különböző szocialista brigádok, klubok, akkori labdarúgók ugye felajánlottak társadalmi munkákat, és akik ott jó munkát végeztek, azokat meghívták. Én vásároltam jegyet, holott én is voltam ott társadalmi munkásként, akkor úgy volt, hogy a közönség szervezőkön keresztül lehetett mind a mostani színház jegyeket vásárolni. Emlékszem a első gólra, ami szerintem egy nagyszerű teljesítmény volt, az akkori balhátvédet játszó Szedov, az végigvitte bal oldalon a labdát, kicseledett mindenkit, bevitte a 16-oson belülre, és az alapvonaltól kb. 5 méterre a rövid sarokba berúgta a labdát óriási erővel. Próbálták többször szerelni, a honvéd játékosok, de lepatogtak róla.
1-0 volt ezzel a góllal a fél időben a Spartak javára. A nézők hogyan viselkedtek a gól után?
Bizonyos fokig meglepődtek, hogy a mi honvédunkat, tehát a mi magyar kiválóságainkat egyáltalán meg tudják szorítani, ez nagyon meglepett, és fizikálisan, erőben, gyorsaságban bizony fölvették a versenyt az akkori sztárjainkkal.
Úgy hallottam, akik ott voltak ezen a nyitó mérkőzésen, meg a későbbiekben, hogy van egy tüske a szurkolókban.
Igen, mégpedig az, hogy az akkori stadion, amely kb. 130-140 ezer néző befogadására lett volna alkalmas, de pénzhiány 70%-ig fejeztük be, mert a másik karé, ami a játékos kijáró oldali felső tribünt illeti, az nem készült el, csak az egyik fele, és hát azért volt mindenképpen egy olyan, hogy hát jó lett volna az, hogy az is befejeződik. Azt mondották, hogy egy 5 éven belül be fogják fejezni, ahogy a gazdasági helyzetünk megengedi.
Akik az elmúlt percekben visszaemlékeztek a megnyitóra, az egykori labdaszedő Bursi Gábor, valamint Dr. István, aki a lelátóról nézte a megnyitót. Ám a lelátón egészen pontosan a díszpáholyban volt egy díszvendég is. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke Avery Brundage, aki természetesen nyilatkozott a sajtó képviselőinek.
A Magyar Népstadion feltétlenül alkalmas olimpiai játékok megrendezésére. Amikor 2 esztendő múlva dönteni kell a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az 1960-as olimpia sorsa felől, föltétlenül figyelembe kell venni Magyarországnak nagy és vitathatatlan érdemeit. Abban biztos vagyok, ha Budapest kapná meg az 1960-as olimpiát, a magyarok kifogástalanul rendeznék meg. Egyedül az Egyesült Államokból 7 város szeretné megrendezni az 1960-as olimpiát. Budapest azonban új stadionjával, bármelyik más várossal egyenlő eséllyel pályázik.
Ha már olimpiáról beszéltünk, akkor olimpiai bajnoknak is következnie kell a műsorban. Ez annál is könnyebb, mivel a Népstadion első főigazgatója, Németh Imre, a kalapásvetés olimpiai bajnoka volt.
Nagy nehezen a stadion így, ahogy van, elkészült, és a kulcsok ott voltak nem lerakva, leöntve egy ilyen nagy-nagy négyzetméteres kupacba. És azt mondták, hogy tessék parancsolni, itt vannak a kulcsok, itt van a Népstadion, kérem, tessék átvenni. Hát erre megnéztem egy kulcsot, hát gondoltam, hogy talán odavaló. Hát nem odavaló volt. Hát az körülbelül egy 3 hónapig tartott, míg azután a kulcsok helyét megtaláltuk, és hát így kialakult az, hogy be is zárhattuk. Mert azért aztán gyorsan azért olyan intézkedést tettünk, hogy drótot szereztünk, és hát bedrótoztuk az ajtókat, mert a kulcsok helyét bizony csak elvétve tudtuk megtalálni. Hát így kezdődött. Tele volt a szívünk azzal, hogy ez egy nagy dolog, hogy egy ekkora létesítményünk van, akkor, amikor hát az ország nem állt a legjobban anyagilag. És ez későbbiekben is rávetette az árnyékát, mert a Népstadion az egy fogalom lett. A Népstadion ma is fogalom, és az emberek szemében egy olyan valami, és úgy is érzik, hogy az valami különleges, valami más. Lehet, hogy én 27 évig itt dolgoztam, de hát így van.
Azt hiszem, hogy az nem egy mindennapi dolog, hogy valaki még mint aktív kalapácsvető kerül a Népstadion élére.
Hát igen, ez egy érdekes dolog volt, mert végül is nem csak hogy aktív, hanem mint válogatott versenyző versenyeztem, és hát nem egyszer előfordult olyasmi, hogy én egy ilyen viadal alkalmával lenne a stadionban versenyeztem, magyarul dobtam, amikor is a titkárnőmnél valaki keresett, és ő közölte, hogy sajnos a német elvtársat nem tudom adni, mert dob a stadionban. Hát ilyen volt.
Gondolom, vannak olyan dátumok, amik különösen emlékezetesek maradtak az ön számára is.
Az angol-magyar labdarúgó mérkőzés, amikor hát a rendezőknek nagyon fel kellett kötni ezt a bizonyost, ahhoz, hogy megfelelőképpen a nagy nyomásnak hát ellen tudjon állni. És azért mégis rokon szemvét megtartva azért a Népstadion úgy álljon, ahogy tulajdonképpen állt. Az igazság az, hogy olyan nagy volt a nyomás, hogy nem csak a normál rendezőket kellett összeszedni, a normál rendezőket kellett alkalmazni, hanem kellett még ilyen társadalmi rendezőket is hozni, akik hát szívesen vállalkoztak rá, mert így a második félidőt, vagy egy bizonyos részét a meccsnek megnézhették. Vagy volt még olyan dolog is, hogy hát füvet kellett nyírni. Az illetékeseket megkérdeztem, akik hát ezekkel a dolgokkal foglalkoznak, hogy kérem, én szeretnék füvet nyírni, vagy valamit tenni, mert hát ezt a füvet nem lehet kaszálni. Fölhívtam a Földrajzi Minisztérium egyik főosztályát, és mondta, hogy kérem, én szeretnék ilyet behozni. Hát nem lehet, így nem lehet, hát ez tönkre megy, hát a kaszálással ezt nem lehet megoldani. Tehát csak kaszáljon, elvtárs. Higgy el, azóta is mindig kaszál, eddig is mindig kaszáltok, jövőben is mindig kaszálni fogjuk, mondom, de kérem, ezt nem lehet, hát higgyék el. Kérem, nincs arra bizonyíték, hogy az jobb, mondta. Na jó, én még akkor versenyző voltam, és Svédországban és svéd-magyar atlétikai viadalon részt vettem. Ott egyik, hát régi magyar barátommal beszéltem, és mondtam neki, hallgass ide, tudsz nekem kölcsönadni annyi pénzt, hogy én vegyek egy ilyen fűnyírógépet? Kicsi vacakot vettem. Azt mondja, hát mondom, hidd el, én nem tudom, hogy vissza tudom-e adni, de remélem, hogy vissza tudom adni. És amikor hazautaztak, elhoztak a fűnyírógépet, és azzal elkezdtem nyírni. Utána beadtam a pénzkérést a hegyi elvtársnak, és mondtam neki, hogy hát kérem, ezt hoztam, mert én nem tudtam másképp bebizonyítani, most tessék megnézni, hogy mi a különbség, mert nem hitték el. Hát igen, fiam, ez tényleg jobb. Na jó, hát akkor majd a oltártársnak megkérjük az oltártást, hogy adjon erre devizát. Szóval behívott, és azt mondja, hogy hát fiam, nagy baj van. Mi? Mondja, hát az oltártárs ide leírt, hogy te valuta kihalálást követtél el, téged nagyon szigorúan meg kell, hogy büntessünk. Hát mondom, miért? Hát én csak nem tudtam másképp bebizonyítani, csak így. Igazad van, fiam, én tudom. De hát hiába ez van. Na, de hát ezek olyan dolgok, hogy ez a menet, ez a történelem, ez folyamat. Talán az első fűnyírógép volt. Hát aztán később jött a többi. Miért? Valakinek be kellett bizonyítani, hogy ez az én hátamon történt? Hát Istenem, ilyen is van. Siker sok volt. Hát siker ilyen, mint Armstrongnak a szereplése, a Moiszem együttes. Csodálatos, hogy a Paris sur glace. Hát hiszen sokféle rendezvény volt, amit siker volt. A legnagyobb kudarc talán az volt, hogy itt szerettem volna megrendezni Elfújta a szélt. a Népstadionban, és akkor egy igény lett volna rá, és óriási közönség siker közepette meg lehet róla csinálni, azonban hát mi látszik, az akkori mozi vezetőik nem túlságosan jó szemmel néztek és figyelmeztettek is, hogy hát azért németeltes, ez nem a maga dolg, ez a mi dolgunk, és ebben maga ne avatkozzon bele.
Amikor most a Népstadion kapujához érkezik, akkor még eszébe jutnak a régi dolgok?
A Népstadion az életemet jelentette. Valahogy hozzám tartozónak éreztem. És megvallom, most is annak érzem. És bánt, ha valamit úgy látom, hogy nem jó, nincs úgy, ahogy annak lenni kellene. És örülök annak, amikor látom, hogy valami fejlődött, és szót is ejtek, és gratulálok is, amikor az illetőt, aki ezt véghez vitte, megcsinálta, hogy ez szép és jó. Egy szóval a legvérmesebb, a legnagyobb szurkolója vagyok a Népstadionnak. De nem csak olyan szurkolója, aki beszél, hanem olyan szurkolója, aki szívesen segít.
Népsport, 1954. május 18-a. A Népstadionban nem árusítanak jegyet a magyar-angol mérkőzésre. A Népstadion gazdasági osztálya csak szétosztja az előre elkészített jegyzék alapján a különböző szervezeteknek a jegyeket. Egy fiatalember a dísztől jött, fölmutatja megbízó levelét. Ezt követően bevezetik a szentélybe, mintha a Nemzeti Bank pénztár termében lennénk. Jegykötegek hevernek az asztalon. A jegyelosztási jegyzékbe beírják pontosan, hogy az átvevő, ez esetben a dísz, hány jegyet vett át, föltüntetik a jegyek sorszámát.
Megint csak támadunk, Kocsis lő, vidőjétől hivatalabb a lövés, gól! Bravo, Puskás öcsi! Kedves hallgatóim, a 21. percben Puskás öcsi lábáról, bár bent táncol a labda, Merrick hálójában, és az angolok most már szomorúan hozzák fel, újrakezdéssel küldjék ismét útjára.
Benn van az ötödik, ennek a gólnak is Szibor Zoli volt az előkészítője. Igaz, hogy egy kicsit megrántította a lábát, most megpróbálják ápolni itt a felezővonalnál, de a közönség határtalan örömben robban ki. Azt hiszem, a közeli földtani intézet készülékei most földrengést jeleznek, olyan erejű az örömújongás, amely fogadja ezt a magyar gólt. Tóth volt az, aki bevágta a labdát, Merik először érintett.
Na de nézzük most, hogy mi lesz a kapukirugás után, ott van Puskásnál, majd Hidegkútinál a labda. Puskás gyönyörűen tette tovább Hidegkútinak, Hidegkúti megfordul, de majd kiugratja Puskás! Mennyelő ki a labdával, lövés, gól!
Ismét verve az angol védelem, pillanati helyzet felismerés eredménye a ragyogó gól. Puskás Hidegkúti, újra Puskás a labda útja. Puskás elnyargal, elszáguld az angol játékosok mellett, és benn van Merrick hálójának jobb alsó sarkába a 7. magyar gól. 7-1 az eredmény, kedves hallgatóim, a második félidő 20.
Népsport, 1955. május 20-a. A Népstadionban már ácsolják a kosárlabda pályát. 20 ember nagy gonddal dolgozik a korszerű hajópadlós játéktéren, amely csütörtök estére el is készül.
Népsport, 1955. május 24-e. Elkészült a Népstadionban a kosárlabda pálya, csupán a festése van hátra. A palánktartó állványokat hétfőn délelőtt ugyancsak kiszállították a Népstadionba.
Népsport, 1955. június 19-e. Magyarország csapata nagy küzdelemben 14 ponttal győzött a szovjet válogatott ellen. Magyarország, Szovjetunió 82-68. A magyar együttesből Greminger, Hódi II és Bánhegyi régen látott kiváló teljesítmény nyújtott. Greminger szinte minden támadás előkészítésében benne volt, rengeteget fejlődött.
53-ban kaptuk meg tulajdonképpen az 55-ös EB rendezési jogát, és akkor a tervekben az szerepelt, hogy vagy itt a Népstadion mögött lévő garázsépület, a autóbusz garázs épületet sikerülne átalakítani sport létesítményé, és akkor ebben az esetben itt folynának a mérkőzések. Ha ez nem megy, abban az esetben a Népstadion valamelyik lelátó része előtt, én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés választás volt, hogy a díszpálya előtt egyik oldali lelátó elé építettek egy fapadlós pályát, amely labdavezetés és futás szempontjából abszolút egyforma lehetőséget biztosított. Nagyon nagy szerencsénk volt, mert 55-ben ebben a májusi hónapban olyan időjárás volt, minden mérkőzést a szabadban tudtunk játszani.
Voltak esti mérkőzések is, tehát ezek szerint kellett, hogy legyen világítás.
Egy lámpasor volt felfüggesztve, ami nagyon jó világítást biztosított, és hát az esti mérkőzéseknek még az az előnye is megvolt, hogy egy kellemesebb hőmérséklet között lehetett játszani. A szabadtéri pályáknak egy óriási hátránya, hogy nincs behatárolt háttér, amelyhez köti az ember bizonyos tevékenységét, egy hosszú indítást, egy kosárra való dobást. Miután csak a pálya volt megvilágítva, ezért ezt jobb teljesítményt tudtunk nyújtani.
Ha azt nézem, hogy a 11 nap alatt körülbelül 120 ezer néző látta a kosárlabda Európa-bajnokságot, akkor azt hiszem, ez mindenképpen segített abban, hogy sikerült visszavágni a szovjet csapatnak, és végül Európa-bajnok lett a magyar válogatott.
Volt vezérszurkoló, és voltak a közvetlen segítőink, ha szabad így mondanom, régi válogatottak, egy Velkei Ferenc, egy Novakovszki László. Soha nem fogom elfelejteni azt a idős ember. Egy pályamunkás bácsi volt, ne arra gudjon, hogy a nevét nem tudom megmondani, talán Józsi bácsinak hívták, aki mindig jött, és különböző mondásokkal próbált felvidítani bennünket, akár egy csehszlovák vereség, akár egy délelőtti edzés után, mikor már örültünk, hogy tovább vonunk. Egyik ilyen mondása volt, hogy Greminger úr, tudja, mi a hosszú élet titka? Mondom, Józsi bácsi, ne arra gudjon, nem tudom. Azt mondja, az, hogy a lélegzést nem szabad abbahagyni. Na most ezek olyan kedves kis mondások, ami óhatatlanul érzékeltette az emberbe, hogy itt mindenki segíteni akar, mindenki azért van, hogy jobb legyen, hogy minden körülmény olyanná változon, amit lehetővé tett az akkori helyzet.
Szombaton volt a Szovjetunió elleni döntő, utána az ünnepélyes eredményhirdetés. A dobogon a csehszlovák Mrázek, a magyar Bogár és a szovjet Korki állt. Mindegyik játékos mögött a saját csapattársai. Mit látott onnan lentre a dobogó mellől?
Nem sokat látunk, megmondom őszintén. Egyrészt azért, mert ugye hát sötét volt. A másik, amiért keveset láttunk, hát én azt hiszem, hogy ezekben a percekben, amikor eredményhirdetés van, akkor az embernek a szeme feltétlen, hogy egy kicsit könnyes kell, hogy legyen.
Népsport, 1966. augusztus 30-a. Hosszú hónapok szorgos előkészületei, egyre feszültebb várakozás után elérkezett a rajt pillanata. Kedden délután a Népstadionban megkezdődik a 8. atlétikai Európa-bajnokság. Az első nap utolsó döntője iránt a legnagyobb az érdeklődés. Bár némi fáradtságról panaszkodik, Relance, a belgák 10.000 méteres Európa csúcs tartója indul a legnagyobb eséllyel 5.000 méteren. Legerősebb ellenfelei közé számít Mecser Lajos, aki július 6-ai 6 mérföldes eredménye alapján föltétlenül képes lehet tavalyi csúcseredményének megjavítására, de idei nagy versenyein néha elkésett eredményes hosszú hajrájával.
Háze, a fiatal NDK-beli versenyző, mondtottam, 1945-ben született, tehát 21 esztendős, az éretör, mögötte a 24 esztendős magyar, most mindent bele a másik oldalon, Mecser szorosan tapad, ragad a nyomába a németnek, az azonban erősíteni tud, elhúz egy kisé Mechertől, Mecser követni próbálja, nyomul utána, mintegy 3 méter közöttük a távolság, 4 méter, 5 méter lépésről lépésre tudja növelni előnyét a német fiú, aki szinte ellenállhatatlanul tör most ott a túlsó kanyarban előre. Mecser azonban bíztatóan tartja a második helyet. Még mindig Háze vezet, úgy látszik beoszthatatlan az előnye, hiszen most következik majd az igazi végküzdelem, az utolsó 100. Háze az élen, mögötte Mecser Lajos. Háze tör előre, Mechert Miki Gyenko már nem veszélyeztetheti. Az ezüstérem már biztos. A közönség nagy tapsa közepette. Háze megelőz most még egy versenyző. Tör előre, már nincs sok hátra a célvonaltól. E pillanatban az NDK-beli fiú az első, és a magyar Mecser Lajos, bravo Mecser, a második.
Népsport, 1966. szeptember 4-e. Varjú Vilmos ismét a súlylökés Európa-bajnoka. Európa-bajnokunk nyugodtan összpontosított, szemre aránylag lapos ívben, de jó erővel messzire vágódott kezéből a súlygolyó. Feldübörgött a taps, amikor az eredményjelző táblán megjelent a 4 szám, 19-43.
úgy mondhatom azt, hogy hát talán inkább pozitív az én népstadionbeli versenyzésemnek a mérlege, mint negatív. Hát kezdeném talán a legsikeresebben a 66-os Európa-bajnoksággal, ahol egyetlen aranyérmet én nyertem. Aztán nagyon sok szép, sok magyar rekordot dobtam, Európa csúcsot dobtam, aztán magyar bajnokságot nyertem sorozatban, 13-at, és ezt szemben egy volt, ami nem a stadionban volt, a többin a stadionban volt. Nem emlékszem pontosan, hogy melyik évben, csak volt egy nem nagy nemzetközi verseny. Akkor hát a nagy riválisom volt a Komár lengyel, nagyon jó barátom volt, és ő elsőre 1950-et dobott, akkor nagyon jól emlékszem, 1942-vel tartottam a magyar csúcsot. Elsőre dobott 1950-et, utána fölült a stadionba a lányok közé, és onnan szurkolt, és várta, hogy mikor kell egy kútból beszállni. Ez egy nagyon végig kínlódott, végig szenvedett verseny volt, sajnos nem sikerült.
Európa több nagy stadionjában versenyzett. Azokhoz képest milyen a népstadion?
Hát csak jó tudok mondani először is, mert magyar vagyok, és ez a legtermészetesebb, hogy itthon a legjobb környezetben, itt a legjobb versenyezni. Egyébként a stadionnak a hangulata csodálatos és nagyon szép. Nekem meg különösen szép volt akkor, amikor a lelátó előtt volt a kör, a díszpálha előtt volt a dobókör, az egy nagyon, és közel volt a közönség, és az egy atlétikai versenyszám az csodálatos dolog. És ez az egy nagyon jó érzés. Ez egy nagyon jó, csodálatos érzés az, hogy az ember mindig közelebb van a közönséghez.
Amikor 15-20 ezeren kórusba kiabálták, hogy Varjú, Vili, azért az jó volt.
Hát ez egy csodálatos élmény volt. Ez egy felejthetetlen dolog ezek, és nagyon szép volt. És már elég régen volt, mert már az idő elszaladt, de nagyon kellemesen emlékszem vissza a stadionbeli versenyekre is. És minden a közönségre, tudom, csodálatos volt.
Első hallása talán hihetetlen, de igaz. A Népstadion egy császárrá koronázás színhelye is volt. Igen, feltetően kitalálták a sportkedvelők, Albert Flóriánt illették Hajdanában ezzel a névvel.
Volt egy olyan időszak, amikor nem volt pályánk, és pályaválasztóként tulajdonképpen a stadion adta nekünk az otthont. És így ezáltal nagyon sok mérkőzést játszottunk. Nem csak bajnoki mérkőzést, kupa mérkőzéseket is, és hát nem utolsó sorban a válogatott csapattal is. A stadion, hogyha tele van, annak különös varázsa van, különös hangulata, úgy a nézőnek, mint a játékosnak. Amikor pályaválasztóként ott voltunk, ugye, ugyanabban az öltözőbe öltöztünk, ahol a válogatott csapat is. Tehát ez közvetlenül a porta melletti öltöző, az a nagy öltöző, tele kényelmes fotelekkel, televíziós volt, úgyhogy minden igény kielégített. Már ami a mérkőzésre való készülődést jelentette. Ahogy beléptünk az ajtón, nekem mindjárt jobb kéz felől az első fak, mert mi akkor faknak neveztük, az volt az enyém. De mindenkinek megvolt a maga, hogy úgy mondjam, kabala szekrény. Valahogy az emberbe az utolsó két perc, amíg kisétál, vagy kifut a pálya közepére, még egy pluszt adhat. Most akár lelkesedésbe, akár játékba, az elepéltől függetlenül. Tehát jó értelembe véve feldobhatja, mint ahogy fel is dobta a játékosokat.
Melyik volt a legemlékezetesebb népstadionbeli mérkőzésed?
Hát hál' Istennek volt egy pár, de ezek közül is talán a nyugatnémetek elleni mérkőzés 1959-ben, ami nem hivatalos visszavágója volt az 54-es világbajnokság döntőjének, hiszen abban a nyugatnémet csapatban nem kevesebb, mint 7 olyan játékos szerepelt, aki az 54-es döntőn is sikerült nyernünk, és hát számomra elég emlékezetes gólt is sikerült szereznem. A másik az angolok elleni mérkőzés 1960-ban. Mikor 2-0-ra nyertünk, és mind a két gólt nekem sikerült szereznem. Ennek a labdarúgásnak a szentélye. Hát oda kijutni, ez ugyanolyan, mint Rióban, ugye, aki nem játszott a Marakán a stadionban, az biztos vagyok benne, hiába játszott 15 vagy 20 évet az élvonalban, egy óriási élménytől fosztották volna meg. Hát nálunk tulajdonképpen ezt jelentett a Népstadion. Mert aki a Népstadionba pályára léphetett, nem csak bajnoki mérkőzésen, főleg válogatott mérkőzésen, biztos vagyok benne, hogy maradandó emléket nyújt.
Szabadföld, 1965. január 10-e. Gólt lőttem a Népstadionban, emlékezik vissza Koszi Bagyula, a Budaörs futballistája.
Az oroszláni bányásszal ugyan kikaptunk itt, de az már azt a jogot formálta, hogy már akkor tudtuk, hogy Szabadföld kupa döntősök vagyunk. Nagyon sok szurkoló kísért végig bennünket, hisz még utána volt a MNK döntő is, a budapesti Honvéd, és a Rábejetó játszotta.
A döntő előtt ön egyszer már megkóstolta a Népstadion zöldjepét.
Privát szerencsénk volt, mert az akkori edzőnk, a Kun Vilmos, annak valami összeköttetése volt ott a stadion akkori vezetői között és dolgozói között, és ők kértek föl bennünket, hogy nem volna kedvünk egy hétközi mérkőzésre oda bemenni edzőpartnerként. Hát a Népstadionban gondolom, hogy ez most egy kis titkot árulok el, hogy nem igen kerülhetett akkor ilyen kis csapat a pályára. Lehet, hogy még a stadion dolgozóknak sem lett volna szabadat játszani, estikával ment ez a mérkőzés ott.
A döntő maga az szombaton volt.
A szombaton, igen. Na most én úgy emlékszek rá, hogy ott a stadion előtt találkoztunk. Mindenki vitte a családtagjait, mert hát azért sok szurkolót beengedtek oda díjtalanul. Hát egy végtelen ijesztő betontömnek tűnt a stadion, és mikor a gyepre ráléptem, szinte úgy éreztem, hogy mind a két lábom görcsöl. Hogy én azt a gólt rúgtam, az nem egyedüli érdem. Azt a pályán, ha az ember rúg egy jól eltalált lövéssel egy gólt, az egy közös produkciónak az eredménye. Egy pillanat műve volt az egész, egy jól eltalált labda van 25 méterről, ami megcsúszott a füvön, hisz harmatos volt már. Nekem futballcsúcs volt az, és utána még egy 5 évig aktívan futballoztam, segítettem itt a csapatot.
Eddig a Népstadion múltjáról hallottunk, de nem lenne teljes ez a műsor, hogyha jelenről nem beszélnénk. Aki pedig a jelent a legjobban ismeri, az a főigazgató, dr. Müller Jenő, akitől először azt kérdeztem, hogy mikor volt először a Népstadionban?
Gyerekként, mikor építették a Népstadiont. Dolgozni ugye nem olyan dolgoztunk, csak láttuk a Csilléket, meg meglestük Paplacit, meg a többi e-sportolót. Hatalmas társadalmi összefogás volt, politikai kérdés volt, hogy a Népstadionját megépítik. Nagyon büszke vagyok, hogy itt dolgozom.
Az ember egy picit eljátszik a gondolattal. Mi lenne, ha én lennék a Népstadion főigazgatója? Te játszottál ezzel a gondolattal?
Soha. Eszembe nem jutott. Hát aztán ugye 2,5 éve itt vagyok, tényleg ezt mondom, hogy van élvezet, de hát van sok kudarc és van sok nehézség is, de hát azért vagyunk, hogy ezt megoldjuk.
Milyenek a Népstadion hétköznapjai?
Most 850-en dolgoznak a Népstadionban, ez 24 intézményt jelent, mert a vidéki edzőtáborok is ide tartoznak, a műjégpálya, a Fehér úti lőtér, tehát ez egy hatalmas sportgyár, rengeteg szolgáltatásunk van, mosoda, étkeztetés, hát közel 1500 főre főzünk naponta edzőtáborokban és Budapesten, gépkocsi szolgálat, műhelyek. Ha a stadion üres, akkor is kell a füvet nyírni, locsolni, pályát gondozni, az állagot megóvni.
Mi az, ami igazán fejtörést okoz éppen ezekben a napokban?
2,5 milliárdra van a nemzeti vagyon megalapítva, de szakértők szerint van ez 6-7 milliárd is, és elég kevés a felújítási hányad. Ez országos probléma. Hát ilyen 100-120 milliót költünk beruházás felújításra egy évben, saját kis felújításból 30 milliót. Műszaki területen nagyon sok gondunk, problémánk van, és a másik, hogy közel 150 millió saját bevételekkel szertenünk egy évben, és azt rengeteg aprólékos sok munkával kell összehozni, hogy működjön az egész.
Nagyon sokan emlegetik azt, hogy a Népstadionban kevés mérkőzés van mostanában. Vannak olyan mérkőzések, mint például volt ez a bizonyos Magyarország-Törökország mérkőzés, amit szerintem nem is a Népstadionban kellett volna megrendezni. Szóval most kevés sportesemény van a Népstadionban, vagy sok?
Kevés. Kevés, mert nagyobb a kapacitásunk, tudnánk több versenyt rendezni. Valahogy ilyen fura felemás megoldás van. Hát én állítom, hogy a legjobban a közönség a Népstadionban van kiszolgálva, mert ugye ott van a metró, a büfék, jó a pálya, kellemes a légkör, most már a vonat füstje sincs a szomszédból, de hát én nem bántom a szakmát, de hát tényleg jó focira, biztos, hogy megtellik a Népstadion. Na most volt ez a sorozat, ez az 5 mérkőzés, hát szomorú volt mindenki, mert tényleg nem volt közönség. Én nem mondom azt, hogy ezért nem érdemes kinyitni a Népstadion. Bár van egy ilyen, és a kollégáim mondják, és néha én is érzem, amikor egy nagy rendezvény van, akkor azért kicsit a presztízs vesztesség, hát a Népstadion is ilyen kevesen vannak. Hát legutóbb ez a Julio Iglesias, ami többre jöttek volna, hát akkor vagyunk büszkék, mint a Genesis koncert, hogy 80 ezer ember volt a stadionban.
Ha lehetne választani, természetesen nem lehet, de hogyha lehetne, akkor most vagy inkább főigazgató, vagy esetleg mondjuk valamikor,
30-35 évvel ezelőtt.
Nagyon irigylem a német Imre bácsit, most így van az első elődömet, aki persze olimpiai bajnok volt, és azért német Imre bárhova bement, bárhol mondta a nevét, kinyíltak a kapuk, mindent megoldott, de hát én elég bátor vagyok, és én is próbálom ezt követ, ugye nem vagyok olimpiai bajnok, de valahogy az ő nyomdokain szeretnék tovább haladni, mert neki nagyon sokat köszönhet a Népstadion intézményei, mert tőle ő miatt a korszaknak köszönhető, hogy ma így állunk. És ez nem rossz állapot, lehetne jobb is, de én bízom benne, hogy ha a sport jó Magyarországon, és hát ugye készülünk az olimpiára, és van egy szlogenünk ebben az évben, hogy mennél több fenyőfát a Népstadion, az azt jelenti, mennél több aranyérmet, mert van az olimpiai bajnok kertje, és hogyha legalább 10 fenyőfát tudnánk ültetni ebben az évben, én nagyon boldog lennék.
Török László 1988-as, vagyis még rendszerváltás előtti műsorát ismételtük meg, hamarosan egy napra pontosan 81 évvel ezelőtti válogatott találkozóról lesz szó.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Még mindig van egy szenti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
Lengyeri százörös a pályafutásra, végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Max Verstappen 2030 végéig a Red Bullnál marad. Az államalapítást ünnepli a világ magyarsága. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A Ferencváros labdarúgó csapata ma 19 órától a török Trabzonspor otthonában lép pályára, az Európa Liga rájátszásában az első mérkőzésen. A hazai visszavágót egy héttel később rendezik. A Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti mindkét összecsapást. A párharc győztese az Európa Liga, vesztese pedig a Konferencia Liga főtábláján folytathatja a küzdelmet. A skót Celtic és a norvég Bodø Glimt is megnyugtató előnyt szerzett a labdarúgó bajnokok ligája utolsó selejtező körében. A liga szakaszba jutásról döntő párharcok első mérkőzésein a Celtic hazai pályán 3-0-ra verte az osztrák Linzer ASK együttesét. A Bodø Glimt 3-1-re nyert a holland Nijmegen otthonában. Az izraeli Hapoel Berseva 2-1-re bizonyult jobbnak a vendég Azeri Sabak csapatánál, még a pozsonyi Szlován otthon 1-1-re végzett a szlovén celjével. Sallói Dániel a Toronto, Pinter Dániel pedig az Inter Miami csapatában szerzett gólt az észak-amerikai profilabdarúgó liga alapszakaszában. Sallói a Toronto hazai mérkőzésén a 76. percben találta kapuba, ami 3-3-as döntetlenre végződött a Charlotte ellen. Pinter a Philadelphia Union otthonában elért 2-2-es döntetlennel végződött meccsen, a 12. percben volt eredményes, még csapata második gólját Lionel Messi lőtte. A házigazda magyarok közül egyedül Farkas Balázs jutott nyolcaddöntőbe a budapesti fallabda Európa-bajnokságon. Versenyzőnk a második fordulóban holland ellenfelet győzött le, ma pedig egy szlovén rivális vár rá. Kamocsai Bendegóz és Takács Benedek a második körben búcsúzott. Csak úgy, mint Csókási Gabriella, Juhász Nóra, valamint Kis Máté Csenge a nők mezőnyében. A Formula 1-es holland nagydíj előtt a Red Bull megerősítette, hogy Max Verstappen 2030 végéig meghosszabbította az eredetileg 2028 végéig érvényes szerződését a csapattal.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni polgárait. Ma lehet először megkóstolni a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját a Magyar Ízek utcáján. A Várkert bazárban szombatig tartó rendezvény a hazai és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatja be. Az idei program középpontjában a magyaros egytál ételek állnak. Polgári demokraták néven társadalmi kezdeményezést indított Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor, az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere. A bejelentésnél ott volt Ferenc Orsolya is, aki július közepén már jelezte, hogy új politikai közösséget kell építeni. Az országos mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért mindenki igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
Közlekedés.
A fővárosban lezárásokra készüljenek a Dunapart környékén a Lánchíd és a Margit híd között. Délután a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
Időjárás.
Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-27, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 24, a Tiszató 25 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Bölcsünk a romokon állt, rokonaink mind körülvettek. Fogakat rejtő bájmosolyjal néztünk, ha ránk nevettek. Énekeltek Kóbor Mekki, az Omega szólistája, a banda 1979-es Gamma Polis című lemezén. A magyar futball a második világháború romjai alól 1945. augusztus 19-én kecmergett ki, és két nap alatt két válogatott meccsre is sor került Ausztria ellen. A 19-i volt nemzeti 11-ünk 245-dik, a 20-i a 246-dik meccse. Ezekre így emlékezett Szepesi György 60 évvel később.
Kettős ünnep volt 1945. augusztus 19-e és 20-a. Ebből az alkalomból Budapestre látogatott a régi nagybetétás, 1938 után először játszottak újra Magyarország-Ausztria válogatott mérkőzést. Az elsőt 2-0-ra nyerte meg a magyar labdarúgó válogatott, és a második világháborút követő első válogatott gólt 11-esből Rudas Feri szerezte. A második mérkőzésen jó magam is ott álltam a B-tribünön, ahol egykoron Bluhár kezdte karrierjét 1930-ban, és a magyar-osztrák válogatott labdarúgó mérkőzést közvetíthettem. A magyar csapatban ebben a nagyszerű összeállításban, amiben Szusza Feri, Ilovszki Rudi, Rudas Feri, Csikós és a többiek kaptak ki egy zsengelérrel az élén, első válogatott mérkőzését játszott a Puskás öcsi. Talán néhány perc telt el a mérkőzésből, amikor zsengelér elhúzta a labdát Sesta mellett, az öreg harcos mérgesen nézett rá Ábelre, zsengelér pedig fölnézett, és látta, hogy mellette fut Puskás öcsi. És akkor hangzott el az a történelmi mondat, fülem hallatára, jó hallottam, azt kiaválta zsengelér, gyere öcsi, rúg be te! És öcsi boldogan berúgta a magyar válogatott gólját, 5-2 arányban nyertünk ezen a mérkőzésen, két győzelem, két egymás követő napon, a 83. és a 84. magyar-osztrák válogatott mérkőzésen. És valóban Puskás öcsi első gólja azért is öröm és külön emlékezetes élmény maradt számomra mindaddig, amíg élek, mert ez volt életem első válogatott gól közvetítése.
Az első meccse 2-0-ra, a másodikon 5-2-re nyert a magyar válogatott. Az augusztus 20-i meccs érdekessége, hogy két generáció volt a csatársorban, már játszott Puskás öcsi, és még játszott az 1938-as VB ezüstérmes válogatottból Zsengellér Gyula és Szusza Ferenc. Galovics Tibor a következő összeállításban küldte fel a válogatottunkat. Csikós Gyula, Balog Sándor, Szűcs Sándor, Bíró Sándor, Kirádi Ervin, Lakat Károly doktor, Szabó Imre, Szusza Ferenc, Zsengellér Gyula, Puskás Ferenc és Vince Gyula. Egy nappal korábban, augusztus 19-én pedig a következő összeállításban. Csikós Gyula, Rudas Ferenc, Szűcs Sándor, Bíró Sándor, Sárosi Béla, Lakat Károly doktor, Ilovszki Rudolf, vagyis két későbbi kiváló edző és szövetségi kapitány a középpályán, a csatársorban pedig Szusza Ferenc, Mike István, Zsengellér Gyula, Egresi Béla, vagyis hat ember mindkét meccsen játszott. Rudas Ferenc csak az első játszott, viszont elmondhatta magáról, hogy ő szerezte a háború után az első válogatott magyar gólt. 2016-ban 94 évesen hunyt el, és az ezredfordulón így emlékezett a pályafutására, és természetesen erre a bizonyos 81 évvel ezelőtti meccsre.
Én azt olvastam, hogy villám hátvédnek hívták, szóval olyan gyors volt, mint a villám.
Nézd, kereszében ez a labdarúgásnak egy alaptörvénye, hogy a gyorsaság a legfontosabb, de melyik gyorsaság? Például a Mátra is annyi időben sokkal gyorsabb volt. Nekem egyszer mérték futballcipőbe, a válogatott edzés alkalmával 11-2-re futottam a szárat, a Mátra is annyi 10-8 körül, mint atléta. Igen, ám a Sanyi az első 10 méter után volt gyors, viszont a labdarúgásban az első 2 méter volt a gyorsaság, tehát ott kellett. Ezt mondjuk onnan tudom lemérni, számtanszor volt olyan jobbszélső ellenfél csapatában jobbszélső, akivel beszélgettem majd később az idők folyamán, és mondták, hogy szövitte, vezették a labdát, felnéztek, látták, hogy ott messze vagyok, és nyugodtan vezette még a labdát. És a legnagyobb megrökönyödésére a következő pillanatban már elvittem el a labdát. Tehát el sem tudta képzelni, annyi idő alatt abból a távolságból odaértem, mondjuk ez volt az elenyom, tehát ez a gyors, 1-2 méteren belüli gyors kezdősebesség. Az első válogatottságom az a bulgárok ellen volt, igen, 1943-ban, de az is így június körüli időtájban volt.
Aha, mire nem emlékszik?
Igen, június 6-án volt.
Milyen volt akkor bekerülni ebbe a válogatottba? Milyen volt akkor a magyar válogatott, hiszen azért az egy puskaporos időszak volt azért már?
Hát a puskaporos időszak volt, de mondjuk olyan játékosok közül nekem, mint egy fiatal gyereknek, egy Zsengellér Gyula, egy Szusza, egy Tóth a kapus, meg mindenki, hát szóval nem, azt nem lehet szavakkal kifejezni azt az érzést, ami azt jelentett nekem egy 20-21 éves gyereknek, hogy bekerülni a magyar válogatottba. Annak dacára, hogy már akkor 2 éve a Ferencvárosnak profi játékosa voltam, és 2 évig kellett bizonyítanom, míg eljutottam odáig, hogy meghívtak a válogatottba.
Ennyire a mai szóval élve penge volt Feri bácsi?
Hát ez én állítom, hogy ez szerencse kérdése, mert szerencse kérdése, hogy sokkal nagyobb jobb védek voltak az országban, és vannak, mind én voltam, akik meghallnak, nem is tudnak róla, nincs szerencséjük oda kerülni. FTC-be játszottam már, 19-20 éves voltam, Nagyvárad ellen játszott a Ferenc és az Üllőtől, és pénteken közölték velem, a Dimény volt a Ferenc edzője, hogy én a Ferencvárosban játszok a Nagyvárad ellen. Hát szépen megálltam, megdöbbentem, és hát mondom, kérem uraim, ekkora megtiszteltetés embert nem érhet, lehet, hogy az életben többet nem lesz ilyen, de egy Kovács, egy Kovács 2, Sárvári, Bodola, Tóth 3, mert én az életemben nem vállalom. Hát borzalmas, hogy felháborodom.
Nem vállalja?
Azt mondtam, hogy nem vállalom a játékot. Hát akkor a megdöbbenés a Ferencváros vezető, mindenki, hogy hát egy ilyen gyerek, hogy a hálát kellene adni az Istennek. Én ezt mind tudtam, és ennek dacára azt mondtam, hogy nem.
Miért? Nem volt önbizalma, vagy miért?
Nem, megmondom őszintén, hogy nem. El nem tudtam elképzelni, hogy én egy ilyen ragyogóképes, egy Bodola, Tóth 3 ellen, hogy megállom helyemet, és akkor bármi van. Akár én vagyok az okozója, akár nem, mindenféleképpen biztos, hogy ez a fiatal újonc az, ami miatt a Ferencváros. Köszönben 5-0-ra kikapott a csapat vasárnap a Nagyvárattól az Üllőtön, 5-0-ra kikaptunk, még következett november, nem tudom, hanyadika, 41 november, nem tudom, és a Salgótarénánál játszottunk az Üllői úton, és akkor előtt újra pénteken mondták, kérdezték a csapatot, és ismét jelöltek engem a jobb back posztra.
Még egyszer nem lehetett lemondani a
múlt. Még egyszer nem lehetett lemondani, nem lehet oda elérni. Ez a borzalmas izgalom minden az ég világon. Készülni, azt sem tudtam, hogy élek, halok. Nem telik el 3 perc, és Csikó Gyuszi kidobott egy labdát, kezdem vinni. Sárosi Béla előttem oldalt megy, ad helyet, azt mondja, vidd. Viszem, a közönség követ, hogy Lőd. Pélas az, hogy rúgd rá, és jó 30 méterre a kaputól rárúgtam. Mert nézem, a labdát megy felfelé, mondom, te jó Isten, most hogy leszidnak engem, így nem adtam oda, elrugom a labdát. Akkor nézem, megy a labda lefele. Isten, mondom, hát ha már megy, miért a kapufára? És következő percben sóbálványként állva a Gécit meghívták, azt hiszem a sarokat, a jobb felső sarokba beholott a labda. Tehát álltam Sárosi Béla nyakamba, állt vele, körökat, hogy a gólt rúgtál.
Jó bemutatkozás.
Tehát ez, amit mondtam, hogy az a szerencse, hogy mit jelent az első lépések, borzalmas sokat jelent a labdarúgásban.
És az első válogatottság, hogyha az első bajnokitól félt Feri bácsi, akkor az első válogatott meccsről nem félt?
Az első válogatott mérkőzéstől is féltem, csak abban az időben egy román, bolgár, albán, vagy ilyen mérkőzések, azok ugye a kisebb rendőr közül tartozott. Tehát legtöbb esetben, mit tudom, a magyar B vagy a C válogatott játszott, mert a nagy válogatott nagyobb csapatok ellen. Tehát akkor annélkül mondom, hogy lenézni, mert azok ilyen szinten tartottak akkor, és az ember úgy tudat az benne volt, miért? Hát bolgárok, így hát meg csak nem olyan dolgok. És hát így, és hát mind, hogy minden mérkőzésen, első mérkőzésen történik valami, itt is történt valami, ez vagy a nem tudom, a 3-1 vagy minél, Zsengellérbe futott a labdával, és rárúgta a kapura, és rengetegen voltak, hát ugye a katonaság, a pálya körül, minden, és mielőtt a gólvonalra bement a labda, egy katona kapufa mellől beszállt a pályára, és kirúgta a labdát. Kirúgta, és a bíró nem adta meg, mert nem ment a labdát a gólvonalra.
Ezt is olvastam, cáfolja meg Feri bácsi, nem így volt, hogy az 1944-es bajnokság, ami félbeszakadt, azon volt egy Fradi-Újpest mérkőzés, amelyik valamikor a 80. perc tájékán légiriadó miatt félbeszakadt. Azért az sem lehetett egy kellemes emlék.
Az nem így volt. 44. október 15-én, mikor a Horthy proklamáció volt, a Beszkárt pályán játszottunk a Beszkárttal, fél idő volt, és fél időben közölték, hogy a Horthy bejelentette a proklamációt, abban marad a mérkőzés, azon menjünk haza. Tehát az nem Újpesten, mert Beszkárt ellen volt a Beszkárt pályán 44. december 15-e körül.
Hogyha már itt a dátumoknál tartunk, és Feri bácsi mindenre olyan jól emlékszik, biztos emlékszik arra is, hogy a háború utáni első válogatott mérkőzés az Ausztria ellen volt?
Igen, az első volt augusztus 19-én. A második fél időben volt esett, bíró 11-est ítélt, és álltam abban az időben, úgy a Ferencvárosban, hogy én rúgtam a 11-est, berúgtam. Tehát ez, amit mondok, hogy mindennek nem mindegy, hogy mikor. Tehát 1000 gólt rúg az ember, soha nem tör senki, de egy bizonyos alkalom, egy bizonyos dátum, egy bizonyos határkő miatt az örökké emlékezetes marad.
Kinek a helyére került be a válogatottba?
Nem voltak akkor előttem időben, talán volt hát a Korányi bíró, de hát amikor én kezdtem, ők már akkor nem voltak. Tehát nem volt, hogy ki a rivális, mert nem volt válogatott mérkőzést.
A hátvéd Rudas Ferencnek a 81 évvel ezelőtti Ausztria elleni meccs a negyedik válogatottsága volt, összesen pedig 23-szor szerepelt a nemzeti 11-ben. Viszont a napra pontosan 81 éve játszott Ausztria ellenin nem lépett pályára, de Puskás debütálásán kívül azt is érdemes megemlíteni, hogy akkor közvetített először válogatott meccset Szepesi György, aki 2005-ben, vagyis 60 évvel később Novoti Zoltánnal erről is beszélt az ünnepi Sportkoktél című műsorban.
Találkozott 37. októberében játszottuk az osztrákokkal, aztán 8 éves szünet következett az Anschluss miatt. Egymást követő napon két mérkőzést játszottunk. Augusztus 19-én Magyarország-Ausztria 2-0. Az első gólt Rudas Feri rúgta 11-esből. Iroszki beadott jobbról, Zsesta, a félelmetes balhátvéd, 38 éves korában még játszott, leütötte kézzel, és Rudas Feri higgadta a nagy nyugalommal belőtte a felszabadulás utáni első válogatott gólt az osztrák sógorok hálójába. Hát 40 000 néző volt kint ezen a mérkőzésen, aztán 30 000 az ülőjúton a következő napon, a második napon, amikor 5-2 arányban nyert Magyarország Ausztria ellen. Kik is játszottak, hát ma is a fejemben van persze az egész csapat összeállítás, Csikós Való 2, Szűcs Bíró, Királdi Lakat, Szabó Szusza, Zsengeli Puskás, mindkettő. Tehát Szombathelyi és Argó-Tarjáni szélsőkkel játszottunk, mind a kettő remekül játszott, de hát nekem a nagy élményem az volt, hogy a 12. percben járt az óramutató, amikor Zsengelér átkígyózott az osztrák jobb hátvéd Bartoli mellett, elment Cseszta mellett is, aztán fölnézett, és látta, hogy Puskás öcsi egyedül rohan Plotz kapuja felé, és arra gondolt, hogy bár ő is berúghatná, szépen odatállott Puskás elé, kiabált is egy jó nagy, hogy lesz-e öcsi, rúg be! És öcsi berúgta, aztán Zsengelér Ábel oda ment öcsihez, megcsumogat a fejét. Ez volt Puskás öcsi élete első válogatott gólja, és nekem óriási szerencsémre ez volt életem mikrofon előtti első válogatott gólom. Még egy...
Gyuri, bocsáss meg egy pillanatra, olyan plasztikusan mondtad ezt el, hogy eszembe jutott egy hát nem tudom, 30 vagy 40 évvel ezelőtti interjúm Pluhár Istvánnal, akiről az olasz-magyarról beszéltünk, az 1930-ban lejátszott olasz-magyarról, ahol ő az első válogatott gólját közvetítette, ami olasz gól volt.
Olasz,
és megkértem, hogy emlékezetből közvetítse le. Hogy te most emlékezetből leközvetítenéd-e ezt a Puskás gólt?
Nem, én ezt nem csinálom, eszembe az öreg se csinálta, nem tudom, hogy megtette, bár lehet, hogy...
Megtette érdekes módon, és mást mondott góllövőnek, mint aki a gólt lőtte.
És akkor
mondtam neki, hogy Pista bácsi, de hát más lőtte. Azt mondja, de én így közvetítettem, tehát rossz gól, nem találta el a góllövőt magyarul.
Hát ez pláne egy 5-0-ás vereségre, még az első gól volt, akkor is már érezni lehetett a levegőben. Egyébként az volt életem olyan első válogatott mérkőzés, amely ezt a rádió mellett szurkoltam végig. Egy detektoros készülékünket felvágtottuk egy Philips nagy rádióra apám, mert az szenvedélyes rádióhallgató volt 28-szor kezdve, és megvette ezt a nagy rádiót, azon hallgatta azt az olasz mérkőzést. hát kínos keserős volt, de hát Pluhár Pista remekül közvetített, hozzátehetem, nem hiába volt az úttörője a rádiózásnak.
Igen, most én beléd folytottam a szót, valamit szerettél volna mondani.
Igen, annyit még, hogy az osztrákoknál Otzwilk játszott először, Ernst Otzwilk, aki az egyik legnagyobb osztrák játékos volt a labdarúgás történetében, de hát ezen a mérkőzésen ő is csak Puskásnak tud gratulálni, de hát remek csapatunk volt, szóval óriási öröm volt, két mérkőzés, 2-0 és 5-2, és egyébként ez nem csak a 83. és 84. magyar-osztrák válogatott mérkőzés volt, hanem a kontinensen Európában a 3. és a 4. válogatott mérkőzés. Az angolok játszották az első kettőt a franciákkal és a svejciakkal.
Gyuri, hát, ha egy mai fiatal, mondjuk egy 20 éves azt hallja, hogy te 60 évvel ezelőtt labdarúgó mérkőzést közvetítettél, akkor az valahogy az időt föl sem tudja fogni, és mint valami csodára néz rá. De egy 51-60 éves az már sejti, hogy mi ez, de az tisztel ezért. Hát hogy szállt el ez a 60 év, ha úgy évtizedenként mondanál egy emléket, vagy egy jellemző dolgot?
Évtizedekként, hát elsőnek ezt mondom, ez természetesen 45 és 55 között, de hát ide tartozik 1948, az első magyar olimpiai aranyérem. Németh Imre a dobókörben Gulyás Jussival együtt várjuk, hogy megszólaljon a magyar himnusz, és aztán este már lemegy a nap a Wembley stadion árkádjai mögött, ívei mögött, és akkor hangzik fel a himnusz, mert megszakították, nem rögtön adták a győzelem után, hanem futást rendeztek, kerehajítást, és így tovább, és akkor következett aztán az szép pillanat az életünkben. Aztán, hát folytathatom, 52, 16 magyar olimpiai aranyérem, valamennyi a rádió mikrofonján keresztül lelkesített a magyarokat szerte a világon. Nem csoda, hogy a nyugati pályaudvartól egészen az októberig 100 és 100 ezerben, nem tudom mennyivel összeszámolni, nem lehet, várta az aranyérmeseket, az ezüstérmeseket, a bronz érmeseket, mindenki tök a magyar csapat tagja volt. Aztán 53. augusztus 20-a a Népstadion avatása, hát érdekes, ez gyönyörű ünnepség volt, itt meg kell emlékezni persze a két alkotóról, ugye ifjú Dávid Károlyról, Kossuth Díjas és G.E. Jenőről, ő is Kossuth Díjas volt, és erről az jut eszembe, hogy Isten őrizzen meg, hogy a Népstadiont lebontsuk, az egy emlékmű a magyar sportnak, egy örök emléke, a Szoborparkkal, mindennel együtt úgy, hogy van, ezt meg kell tartani, és remélem, hogy akkor 5 évig, 48-ban az első kapavágás Hegyi Gyuláé volt, ott álltam mögötte a mikrofonnal, ezt is hozzátehetem. Na, nem beszélek túl sokat?
Nem, de eljutottunk megint egy augusztus 20-áig, és egy 53-as, egy Népstadion avatási augusztus 20-áig.
Napra pontosan 81 éve debütált a leghíresebb magyar a válogatottban. Napra pontosan 81 éve közvetített először válogatott meccset a legendás sportriporter. Napra pontosan 21 éve beszélt vele Novoti Zoltán, a napra pontosan 73 éve átadott Népstadionhoz fűződő emlékeiről.
Vicott Oriani, és így tovább lehetne sorolni a névsort, Louis Armstrong, Queen együttes. Ezek közül nagyon sokat láttál, hallottál nyilván.
Hát Armstrong volt a legemlékezetesebb számomra, de én inkább a sportolókról beszélek, arról például, hogy Rózsa Völgyi Pistának a legemlékezetesebb emléke, hogy részt vehetett a talicskázásban rögtön az első napon, ezt elmesélte nemrégiben. Nekem pedig hát 1966 az atlétikai Európa-bajnokság, azt már azt hiszem te is láttad, közvetítetted, és Gulyás Jussival voltunk együtt, és Varjú Vili öröm mámora, amikor megnyerte a súlylökés Európa-bajnoki aranyérmét, felejthetetlen emlék. És hát, ahogy mondtam, a stadion, hát 5 évig építették, 48-53-ig. Én remélem, hogy a 12-es Európa-bajnoki döntőre újabb 5 év, és ezen a helyen fönnáll majd az új Népstadion. ennél jobb helyet, ennél szebb helyet úgysem lehet találni. Hát aztán az évtizedek még sok-sok örömet hoztak. Az első mérkőzésre azért ne felejtkezzünk el, már csak azért sem, mert a mi nagy cuccunk Bozsik két gólt rúgott, 3-2-re nyert a Honvéd a moszkvai Spartak ellen, pedig jó csapat volt a Spartak, Szibonyán, Szányikov játszott, két világhírű játékos a szovjetektől, de nálunk Bozsik és Kocsis, ők voltak a magyar gólok szerzői, és nyertünk 3-2-re. Aztán az első válogatott meccsünk a stadionban Magyarország-Svédország, 10 nappal az évszázad mérkőzés előtt Magyarország-Svédország 2-2.
És itt Puskás nem rúgott be egy 11-est.
Igen, mellé jutta.
Gyuri, akkor egy kérés és egy kérdés még, ja, ami hátra lenne, hiszen itt augusztus 20-áról is beszélünk, nem csak a te 60. évfordulódról.
Igen.
Hogy 1946. augusztus 20-án adták át az újjáépített Ferenc József hidat, vagy ahogy mi azt ismerjük, vagy tudjuk, Szabadság hidat. Hát az átadáson, vagy az átadás előtt, mint rádióriporter, te is ott jártál.
Az átadás nem az én feladatom volt. Augusztus 20-án, 47-ben a Margit híd átadását én közvetítettem. 46-ban viszont ott voltam kint mikrofonnal két éjszakán át, és amikor a megszólaltam a munkásokat, az építőket, akkor azt mondták, jó, de néhány kocka követ azért maga is rakjon le. Hát ilyen 4x4 cm-es kis apró kis kocka követ voltak ezek, megmutatták, hogy kell leilleszteni, és esküszöm neked, hogy amíg az új ájépítést meg nem kezdték meg, hiszen új betont kellett rárakni a hídra, a Szabadság hídra, addig ahányszor arra elmentem, mindig elgártam egy pillanatra, mert a két éjszaka emléke jutott eszembe, annál is inkább, mert én olyan jó lángot soha nem vettem, mint amikor az éjszaka szolgáltak fel nekünk, akik ott dolgoztunk ezen a munkán, végeztük a Szabadság híd újjáépítését, és aztán másnap én közvetítettem. Úgy is, hogy nem csak az éjszaka emlékeit, hanem valóban néhány emlékezetes pillanatot örökítettem meg az újjáépítésből.
A másik pedig hát a kérdés. Milyen tanácsot adhatsz most a fiatalabbaknak, a fiataloknak? Mondhatni így, hogy a most kezdőknek, süvölvényeknek, sportújságíróknak, sportriportereknek.
Hát én azt hiszem, hogy remek gárda gyűlt össze. Nagyon tehetséges fiatalok vannak. Itt Csoldorátomat hallgatom most. Nagyon ügyesen csinálja azt a Tapánya mérkőzést. De a Horváth Péter pedig hát már a nagy generációhoz tartozik, akik éppen most közvetítenek. Nekem egy hiányérzetem van, azért azt el kell mondani, hogy Nisszeroy rúgta, Rudi rúgta az első gólt, vagy egyetlen gólt ezen a mérkőzésen remekül Runi beadásából. Ez figyelmeztető az Ebrecen számára a szerdai mérkőzésre. Tehát amit mondhatok, mindenre mindig, ami a sportban történik, oda kell figyelni.
Szepesi Györggyel Novotny Zoltán 20 éve 2005. augusztus 20-án beszélgetett, és abban a sportkoktélban ő is megosztotta hallgatókkal az 1953. augusztus 20-án átadott Népstadionnal kapcsolatos emlékeit.
Személyes emlékek, ha az 1953. augusztus 20-án felavatott Népstadion 52 évéről. Gyermekként, fiatalemberként ott szurkoltam 50 ezred magammal a magyar-svéd atlétikai viadalon. Láttam Cibor gólját, amikor a háta mögé érkező labdát a levegőre felfeküdve, lábát térdben behajtva talppal rúgta az osztrákok kapujába. Vörösre tapsoltam a tenyerem, amikor Albert a jobbfedezet helyéről átlósan elindulva 4 nyugatnémet játékost kicselezett és a bal összekötő helyéről lőtt szépségdíjas gólt. A torony épület előtti oldalon akkor még állóhely volt. 1963-tól pedig már rádióriporterként állhattam a játékos kiáró előtt az oldalvonal mellé, és közvetíthettem kettős mérkőzéseket, nemzetközi kupa találkozókat, válogatott meccseket. Elenio Herrera, a mágus, mellőlem harsogta Catenaccio utasításait. A francia játékvezető Votró a kezdés előtti pillanatokban udvariasan társalgott. Hallottam Vinkovics gyúró szavait, amint a játékos ápolása ürügyén az edző utasításait duruzsolta el. A lejövő vagy beálló játékosok első megnyilvánulásait azonnal tolmácsolhattam. Kardos Józseftől ott tudtam meg, hogy a neki tulajdonított gólnál ő csak kapura lőtte a labdát, de Szokolai olyan ügyesen szúrt bele, hogy Szoki a gólszerző. Nem vetettem számot népstadionbeli közvetítéseimről, de lelki szemeim előtt megjelenik a 66-os atlétikai Európa-bajnokság akadályfutó döntője, amelyben a szuper favorit belga Roulancot két ismeretlen szovjet, Kuczynski és Kurján is simán megelőzi. Megjelenik a 77-es magyar-szovjet világbajnoki selejtező, ahol egy pusztai-kereki együttműködést hiányolva végül pusztai hatalmas pardobásából kereki gólt fejel. A svájciak elleni 81-es mérkőzés, amellyel megint csak megnyílik a világbajnokságra jutás lehetősége. Már csak a norvégokat kell legyőzni. De nem csak közvetítettem, hanem esztrád műsort is konferáltam, tömegsportnapot vezettem, sőt játszottam a szúrokon, a színészek, újságírók, rangadókon is teltház előtt a Népstadionban. Egyszer még góllövőként is fölkerült a nevem az eredményjelző táblára. Utoljára talán a 86-os Magyar-Brazilt közvetítettem Vas István Zoltánnal a pálya széléről, no nem az oldalvonal mellől, hanem hátrábról, jóformán a játékos kijáróból. Aztán felszorultunk a lelátóra. Van ebben valami jelképes, mintha a magyar labdarúgás is oda került volna. Az angol sportfotózás szabályai szerint egy képen rajta kell lenni a labdának, a kapunak és a nézőknek. A Népstadionban készült régi képeken mindig tele a nézőtér. Remélem megérjük azt az időt, amikor ez ismét így lesz. És ehhez nem kell eljönni ide a Manchester Unitednek, a Real Madridnak, Argentinának, majd ismét a Manchester Unitednek. Remélem.
Szepesi Györggyel Novotny Zoltán 21 éve 2005. augusztus 20-án beszélgetett, és abban a sportkoktélban ő is megosztotta hallgatókkal az 1953. augusztus 20-án átadott Népstadionnal kapcsolatos emlékeit.
Személyes emlékek, ha az 1953. augusztus 20-án felabadott Népstadion 52 évéről. Gyermekként, fiatalemberként ott szurkoltam 50 ezred magammal a magyar-svéd atlétikai viadalon. Láttam Cibor gólját, amikor a hátam mögé érkező labdát a levegőre felfeküdve, lábát térdben behajtva talppal rúgta az osztrákok kapujába. Vörösre tapsoltam a tenyerem, amikor Albert a jobb fedezet helyéről átlósan elindulva négy nyugatnémet játékost kicselezett és a bal összekötő helyéről lőtt szépségdíjas gólt. A torony épület előtti oldalon akkor még állóhely volt. 1963-tól pedig már rádióriporterként állhattam a játékos kijáró előtt az oldalvonal mellé, és közvetíthettem kettős mérkőzéseket, nemzetközi kupa találkozókat, válogatott meccseket. Lénio Herrera, a mágus, mellőlem harsogta Catenaccio utasításait. A francia játékvezető Votró a kezdés előtti pillanatokban udvariasan társalgott. Hallottam Vinkovics gyúró szavait, amint a játékos ápolása ürügyén az edző utasításait duruzsolta el. A lejövő vagy beálló játékosok első megnyilvánulásait azonnal tolmácsolhattam. Kardos Józseftől ott tudtam meg, hogy a neki tulajdonított gólnál ő csak kapura lőtte a labdát, de Szokolai olyan ügyesen szúrt bele, hogy Szoki a gólszerző. Nem vetettem számot Népstadionbeli közvetítéseimről, de lelki szemeim előtt megjelenik a 66-os atlétikai Európa-bajnokság akadályfutó döntője, amelyben a szuper favorit belga Roulancot két ismeretlen szovjet, Kuczynski és Kurján is simán megelőzi. Megjelenik a 77-es magyar-szovjet világbajnoki selejtező, ahol egy pusztai-kereki együttműködést hiányolva végül pusztai hatalmas pardobásából kereki gólt fejel. A svájciak elleni 81-es mérkőzés, amellyel megint csak megnyílik a világbajnokságra jutás lehetősége. Már csak a norvégokat kell legyőzni. De nem csak közvetítettem, hanem esztrád műsort is konferáltam, tömegsportnapot vezettem, sőt játszottam a szúrokon, a színészek, újságírók, rangadókon is teltház előtt a Népstadionban. Egyszer még góllövőként is fölkerült a nevem az eredményjelző táblára. Utoljára talán a 86-os Magyar-Brazilt közvetítettem Vas István Zoltánnal a pálya széléről, no nem az oldalvonal mellől, hanem hátrábról, jóformán a játékos kijáróból. Aztán felszorultunk a lelátóra. Van ebben valami jelképes, mintha a magyar labdarúgás is oda került volna. Az angol sportfotózás szabályai szerint egy képen rajta kell lenni a labdának, a kapunak és a nézőknek. A Népstadionban készült régi képeken mindig tele a nézőtér. Remélem megérjük azt az időt, amikor ez ismét így lesz. És ehhez nem kell eljönni ide a Manchester Unitednek, a Real Madridnak, Argentinának, majd ismét a Manchester Unitednek. Remélem.
Ha nem is a Népstadionban, de a helyén épült szupermodern Puskás arénában már egy magyar kupa döntőn is volt teltház, a válogatott meccseken pedig folyamatosan az van. Szerencsére 2005 óta sokat javult a focink is. Ám a folytatásban sem a jelenről lesz szó, továbbra is régi, augusztus 20-i ünnepségekkel foglalkozunk.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2026. augusztus 20-án önök a visszajátszást hallják a Nemzeti Sport Rádióban. Ma 73 éve adták át a Népstadiont, amely sok nagy sport és kulturális esemény helyszíne volt, de 2002-ben új nevet kapott, majd 2016-ban nyugdíjazták. Utódjáról, a szupermodern Puskás arénáról más alkalmakkor lesz szó, most repüljünk vissza a Népstadion előtti időkig, és Budapest egy ikonikus utcájáról lesz szó, amelynek létrejötte szintén kapcsolódik augusztus 20-ához.
Augusztus 20-a van. Augusztus 20-án adták át a forgalomnak az Andrássy utat, méghozzá 1876-ban. Ami Berlinnek az Unter den Linden, ami Rómának a Via Corso, ami Párizsnak a Champs-Élysées, az Budapestnek az Andrássy út. Volt Sugár út, Sztálin út, Magyar Ifjúság útja, Népköztársaság útja, ám a pesti emberek tudatában, szóhasználatában mindig is Andrássy út maradt. Szinte hihetetlen, de a 2000 éves Budapest történetében Siheder korúnak számít a főváros fénypontját, eleganciáját képező útvonal. Alig 130 éves, hiszen 1872-ben kezdték kialakítására a munkálatokat, 4 év múlva átadták a forgalomnak, 1885-re pedig teljesen kiépült. Építésének eszméjét már Kossuth Lajos felvetette a Pesti Hírlap 1841. évi 18. számában, amelyben a város erdőig, a mai Városligetig terjedő nagy fasorok ültetését szorgalmazta. 1864-ben pedig Táncsics Mihály panaszolta el, hogy a Városliget csak kicsinyes mulatóhely, nincsenek tiszta légű sétányok, nincs olyan hely, ahol az ifjúság magát futásban gyakorolhatná. Végül is Andrássy Gyula grófnak köszönhető a fényes útvonal létesítése, a Sugárutak városa Párizs mintájára javasolta a Pest-Buda Szépítési Vegyes Bizottság alakuló ülésén 1868-ban a Sugár út megnyitását. Létesítését olyan prózai tény is indokolta, hogy egyszerűen tehermentesíteni kellett a sűrűn lakott Terézváros már-már elviselhetetlen forgalmas Király utcáját. A leendő sugárút helye valóságos kolerafészek, amelyet ki kell írtani. Írták 125 évvel ezelőtt, vagy 130 évvel ezelőtt, Csernátony Lajos képviselő pedig a tisztelt házban így jövendölt: ez egy nagy artéria lesz, amelytől egészségesebbé, szebbé válnak a mellékutcák is. Az útvonalba eső kisajátítások 219 ingatlant érintettek, az egykori Könyök utca, majd Kőműves utcák után a különböző kereszt utcák telkein vezettek át. Az építkezés során feltöltötték az oktogon teret, amelyet akkor még 8 szög térnek hívtak. Szintúgy a Vas utca, ma már megint Terész körút, és az Ötölgyár közötti mély területet. A közmunkatanács szigorú építésügyi szabályzatot alkotott, szakaszokra osztva a sugárutat. Az oktogonig csak 3-4 emeletes házak építhetők, a köröndig 2-3 emeletes épületek két oldalán lovagló utakkal. A körönd és a Hajcsár utca között legfeljebb 2 emeletesek, a mai Bajza utcától pedig egymással össze nem függő nyaralók épülhettek. Ennek megfelelően az első szakasz nagyvárosias jellegű zárt épületsor, a második 2-es fasorokkal szegélyezett monumentális sétány, a harmadik, negyedik pedig előkertes, parkos jellegű villasor. Az egész út kiemelkedő épülete a magyar építészet történet egyik legfontosabb alkotása, az Ybl Miklós által tervezett operaház. De az Andrássy úton található a Posta Múzeum, a balettintézetként működő Drexler Palota, a Párizsi Áruház, a Régi Zeneakadémia, ahol lakott Liszt Ferenc és Erkel Ferenc is, a Régi Műcsarnok, a Képzőművészeti Főiskola, a Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, de Andrássy úti, a Nyilas és az AVH-s időkben is hírhett Andrássy út 60, a mostani terrorháza, vagy az út végén lévő jugoszláv nagykövetség, ahonnan 1956-ban Nagy Imrét és társait elcsalták a hosszú, végzetes útra. Az első arisztokrata, aki a sugárúti villanegyedben építkezett, Erdődy István gróf főrendi házi tag volt. A lodzsába és a termekbe Locz Károly festette a freskókat. Többszöri tulajdonosváltás után 1945-ben a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, később a Szovjet Nagykövetség foglalta el az épületet. Igazságtalanok lennénk, ha nem szólnánk az írók, művészek legendás találkozó helyeiről, az Andrássy úti kávéházakról, vendéglőkről, cukrászdákról, a Három Hollóról, a Japánról, a Mantonról, az Abbáziáról, ha nem említeném meg, hogy fakockákból állt a burkolata, hogy az út alatt építették meg a kontinens első föld alatti vasútját, és így tovább. Végül még 3 érdekesség a magyar Champs-Élyséről. A Drexler Palota kávéházában szemben az operával a Muskátli Asztal Társaság specialitása volt a kávéfőzés szertartása. A neves vendégek maguk hozták a kávét, a tejet, a cukrot, és maguk főzték a kávét, amelyet saját kezűleg darált Goldmark és Mahler. A másik, hogy Kossuth ide, Andrássy oda, a sugárút kiépítésének mindennapos gondjaival mégiscsak Podmanicki Frigyes foglalkozott. Az érzékeny báró a millenáris kiállítás után nem ment többé az Andrássy útra, nem látta többé operaházát, lemondott minden ünnepeltetéséről, és a legnagyobb visszavonultságban éldegélt a belvárosban. A 130 év alatt többször átépítették az Andrássy utat, és ez a harmadik, az út legfontosabb titka, amelyet Erki Edit fedezett fel. Úgy tud megújulni, hogy megtartja régi varázsát.
Az Andrássy utat tehát napra pontosan 150 éve adták át, és éppen Népköztársaság útjának hívták, amikor birtokba vették a magyar sportrajongók a Népstadiont 73 éve, augusztus 20-án. Tudják, hogy ki volt az első igazgatója? Ha nem, akkor a következő percekben megtudhatják egy 2005. augusztus 20-án adásba került műsorból.
7 éve a Népstadionban 2 kalapácsvetőnek szurkolt vagy 30 ezer ember. Gécsek Tibor végül első, Kis Balázs második lett az atlétikai Európa-bajnokságon. 50 évvel ezelőtt, pontosabban 52 évvel ezelőtt, 1953. augusztus 20-án is egy kalapács vetőre szegeződött több mint 80 ezer szempár. Az olimpiai bajnok Csermák József húzta fel a magyar zászlót a Népstadion felavatásán. Ám mégis egy negyedik kalapácsvető szobra látható a stadionban. Németh Imréjé, London olimpiai bajnokáé, aki évtizedeken át igazgatta az intézményt, majd a körötte lassan terebélyesedő sportvárost. A rossz nyelvek szerint Németh Imrét a kalapácsvetők juttatták az igazgatói székbe. Addig ugyanis általában csak az edzőpályákon dobálhattak, a direktorok féltették tőlük a labdarúgó pálya gyepét. Az új direktornak esze ágában sem volt száműzni őket a mellékszínhelyekre, már csak azért sem, mert sokáig még ő maga is versenyzett. Előfordult, hogy valaki telefonon kereste, és a titkárnő így felelt: Németh elvtárs, akkor ez volt a megszólítás, most nem tud a telefonhoz jönni, még 3 dobása hátra van. Új stadion építésére már 1924-ben törvényt hoztak. Helyszínként szóba került a Lágymányos, Óbuda, a Vérmező, sőt a Gellért hegy is. Végül a Fradi pálya állóhelyi tribünjének leszakadása adta meg a végső lökést, és 1953-ra az egykori lóversenytér területén épült fel. Csak néhány emlékeztető villanás a teljesség teljesíthetetlenségének tudatában az 52 évről. Labdarúgó mérkőzésen 7-1 az angolok ellen, 4-3 a németek ellen, 3-0 a brazilok ellen. Az osztrákok elleni 2-1 alatt és után a 11 esztendeje néma Pék János olyan izgalomba kerül, hogy ismét beszélni kezd. 1955-ben a Népstadionban harcolta ki a férfi kosárlabda válogatottunk az Európa-bajnoki címet a Szovjetunió ellen. Kiváló hosszú távfutónk Kovács József, a Bütyök, itt győzte le a futógépnek titulált szovjet kucot 5000 méteren, és a 10000-en verhetetlennek hitt csehszlovák lokomotívot, Zatopeket. Iharos Sándor világrekordokkal írta be nevét az atlétika aranykönyvébe. 39 évvel ezelőtt Varjú Vilmos nyert Európa-bajnokságot súlylökésben. A sportesemények mellett jelentős társadalmi és kulturális eseményeket is láthattunk a stadionban, olyanokat, mint például II. János Pál pápa találkozóját a magyar fiatalokkal, Louis Armstrong jazztrombitás, a Rolling Stones vagy a Queen együttes koncertjét, a három tenort, Rost Andreát, vagy 1990-ben az István a királyt. Ma 52 éves, azaz érett férfi korában lépett a Népstadion, sőt, már új nevén a Puskás Ferenc stadion. Ha a falai mesélni tudnának világhírű sportolókról, Glenn Davis-től Carl Lewis-ig, Puskás öcsitől Nyilasig, világsztárokról, Phil Collins-tól Ilja Szijjászig, Vikotoriánitól Bruce Springsteenig mesélnének, akik mind megfordultak a Népstadionban. No és persze sok millió nézőről, akik egy-egy feledhetetlen élmény részesei lehettek.
Ez egy 2005-ös műsor volt, csatorna hangunktól, Novoti Zoltántól, és ahogy korábban ígértem, most teszünk egy kis kulturális kitérőt. A 21 évvel ezelőtti ünnepi sportkoktélba a Nemzeti Sportrádió jelenlegi főszerkesztő helyettese Virányi Zsolt elmesélt egy nagyon érdekes történetet egy olyan csodás tájról, amely jelenleg egy háborúban álló ország része.
Augusztus 20-a államalapító királyunk István szentéavatásának napja. Nevéhez fűződik a tulajdonképpeni Magyarország megalapítása, első törvényeink kibocsátása. És ahogy azt Taxner Tóth Ernő írta még 2000-ben, Szent István ünnepe akkor nemzeti ünnep, ha érzelmi közösséget, együttérzést és ezzel együtt gondolkodást teremt. Levcsenko Róbert, görögkatolikus lelkész, óriási hivatástudattal rendelkezik, hiszen idén nyáron már harmadszor indult el Kárpátalja gyönyörű tájainak és az ottani kultúráknak a megismerésére. 14-18 éves gyerekek alkotják csapatát, akikkel tavaly a vereckei hágóhoz látogattak el, méghozzá szekerekkel. Salánkról, a kárpátaljai Salánkról indultak el, és 6 nap alatt járták be a 150 kilométeres távot. Miközben megfordultak Munkácson és Beregszászon is. A salánki pap imádja a zenét, így állandóan énekszóval jó hangulatban vándorolnak a szűk egy hét alatt az expedíció résztvevői. Természetesen főznek is magukra, míg a szállást a nomád sátrak jelentik. A néhány perces összeállítás, a most következő néhány perces összeállítás bepillantást nyújt a szekértúra hangulatába. A riporter Virányi Zsolt.
Minden görögkatolikus lelkipásztor, aki itt, legalábbis magyar ajkú görögkatolikus lelkipásztor, aki a környéken él, mindenki komoly feladatának tekinti, hogy nyáron is foglalkozzon a fiatalokkal. Ez az elsődleges szempont. A másodlagos szempontja, és azt hiszem, hogy nem kevésbé fontosabb szempontja ezeknek a nyári táboroknak, bicikliturálknak, ami történni szokott itt Kárpátalján, az az, hogy fiataljaink ismerik a saját hazájukat. Ezt a kicsinke kis hazájuk, de megismerhessék. Kevés a lehetősége a fiatalnak, hogy kimozduljék, és főleg nem itt a környéken. Mindenki abban a mámorban él, hogy a szép az csak távol van, és ahhoz nagyon messzire kell elutazni, pedig a kincsek bennünket is körülvesznek, és szinte mi is meglepődünk azon, hogy vannak ilyen ajándékaink.
2 évvel ezelőtt egy 100 kilométeres, tavaly pedig oda-vissza egy 340 kilométeres túra volt.
A második túránk, ez kimondottan a magyarságunkra irányult, és a Vereckei hágot látogattuk meg 33 fiatalal. Bele tartoztak magyarországiak is, tehát az anyaországból érkezett vendégek. Nagy élményekkel gazdagodva jöttünk vissza, de az emberekkel való találkozás, amely mély nyomokat hagyott mi bennünk. Meglepődve találkoztunk emberekkel, akik 30-40 esztendeje nem hallottak magyar beszédet, magyar szót. Olyan emberekkel, akik örültek a magyar lobogónak, nemzeti szalagoknak is, és hegyebet nem tudott, de mi atyánkot a köszönést, és a himnuszt azt el tudta szavalni magyarul.
Ki volt a legfiatalabb résztvevő, mondjuk ragadjunk le a tavainál a Vereckei hágóhoz történő kirándulásnál?
14-13 éves gyerekek a legfiatalabbak, nem csak a természeti csapásoknak vagyunk kitéve, de a táj is olyan, amely veszélyes lehet, ha figyelmetlenek vagyunk. 16 éves től felfele szeretnénk ezt szervezni. Még jobban örülnénk neki, ha középkorosztályt tudnánk megmozgatni, azt a középkorosztályt, aki a vallásos nevelésből kimaradt, és egy kiránduláson keresztül is meg lehet mozgatni a lelkeket, meg a szíveket is.
Elindulnak innen Salánkról, lobogókkal, magyar zászlóval. Mennyire bojdul meg itt a település?
Nagyon nagy ujjongással kísérnek is, fogadnak bennünket, amikor elmenjünk és visszaérkezünk Salánk községében. Látjuk a mosolyogos és örömteljes arcokat, akik kísérnek és fogadnak bennünket. A túra az úgy néz ki, és általában ez így volt, hogy 4 szekérrel indulunk el. Ezek a szekerek el vannak látva. Hát a régi cigány szekerekhez hasonló sátrakkal. Némely településen meg is említették, hogy fehér cigányok érkeztek a falukban, meg városokban, ahol éppen áthaladtunk. Itt foglalnak helyet a fiatalok. Tavaly már segítséget kaptunk egy helyi vállalkozótól is, egy kísérő autót biztosított a számunkra, ami nagyon nagy segítség volt, hisz a tartozékainkat nem kellett szekereken elhelyezni, hanem ez a teherautó elszállította a cuccainkat. Minden nap egy 50-60 kilométeres távolságot teszünk meg, ami nagyon-nagyon fárasztó, főleg olyankor, amikor rossz az időjárás. Tavaly szinte minden napra kifogtuk az esőt, és akkor reggel közlekedünk, hogy a lovaknak se legyen túl melegek is, ne bukjanak ki, meg nekünk is a póni alatt azért jobb ülnünk, ha nincs még az a nagyon nagy hőség. Megtesszük ezt a távot, megérkezünk a tábor helyére, amit természetesen előzőleg mindig kiszoktunk tűzni, és amelyet meglátogatunk személyi gépkocsival, amely alkalmas a sátorok felállítására, de egyben alkalmasnak kell lenni a területnek a lovak gyepeltetésére. Akkor megérkezünk egy másik bázisra, lesátorozunk, és akkor kezdjük a főzést, ami bográsban zajlik, és olyan élelmiszert készítünk elő, ami alkalmas a szállításra.
Az út során milyen útviszonyokkal találkoztak, mert azért eléggé változatos lehet, ha abból indulunk, hogy itt mekkora kátyuk vannak, és hát itt szekerekkel kell menni, tehát aztán nem lehet beállni egy depóba, mint a Formula 1-ben, és gyorsan kicserélni.
A szekereink azok az itthoni útvonalakhoz vannak szokva, és a rosszabb út nem lep meg bennünket sem, mert mi is kellőképpen megszoktuk azokat. Amúgy is zötyög a szekér, hát egy-két gödröt elviselünk is, el is viseltünk.
A ruházat az valamilyen uniform is, vagy mindenki a saját ruhájában van?
Tavaly, hát nagyon csúnya szó, amit mondani fogok, sikerült koldulnunk pénzt arra a célra, hogy mindannyiunknak legalább egy pólója legyen, és ezen a pólón Salánk címere volt megtalálható, és az útvonal kijelzésével, tehát Salánk Verecké 2004, ugyanez a címer volt felnyomtatva a zászlóinkra is. Ez volt az uniformisunk, ezt lehet annak nevezni.
Amikor mondjuk egy ilyen hatalmas eső, ami különben most is itt épp Salánk utcáján tombol, igaz, hogy ez azért inkább azt hiszem enyhe változat annak, ami tavaly ott a Vereckei hágó felé vezető úton többször is adódott, szóval akkor nincs mese, menni kell előre, tovább nem lehet sehova elbújni.
Természetesen megálló nem lehet, mert el kell érni a következő táborhelyét ahhoz, hogy majd étkezni is tudjunk. Lovakkal való közlekedés nem olyan, mint az autóval, leállunk az útszélén is, akkor majd megvárjuk, hogy kevésbé essen az eső, és akkor majd győzi az ablak letörölni a vizet az ablakról, itt menni kellett. Megérkeztünk, s átöltöztünk. De egyébként nagyon jól esik az esőben, még a gyep foci is, ami különböző csúszásokkal van felszerelve, kimondottan élvezték a fiatalok.
Hát létezik a magyarság azóta is a Kárpátalján, de a száma egyre csökken, és nem csak a gazdasági nehézségekkel kell megküzdeni az ottani nemzettársainknak, hanem az évek óta tartó háborúval is. Reméljük, hamarosan ezen izgalmas tájakon újra béke lesz, és Magyarországról is mehetünk megint arra. Remélem, ez már a közeli jövőben is megvalósulhat. A jelenben viszont eljött a búcsú ideje, hiszen lassan az utolsó virágkocsi is beér a Nagyerdei stadionba, lassan ebédelnek a Hortobágyi hídivásár látogatói, így az ünnepi visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet Edvi László, de még 5 perc elejéig térjünk vissza a már többször idézett 2005. augusztus 20-i műsorhoz. Ahogy a bevezetés, úgy a végszó is legyen csatorna hangunké, Novotny Zoltáné, aki a korábban új kenyér és szocialista alkotmány, manapság végre ismét államalapító Szent Istvánunk ünnepének mondott napról elmélkedett.
Nagyon sok minden történt augusztus 20-án. 1083-ban ezen a napon avatták szentté a székesfehérvári bazilikában első Istvánt és fiát Imre herceget, valamint Gellért püspököt is. Az adatok szerint 1876. augusztus 20-án adták át a forgalomnak a budapesti sugárutat, aztán majd kiderül, hogy persze a teljes felépítéséig még sok évet várni kellett, a mai Andrássy utat. Építésének célja a Király utca forgalmának tehermentesítése, a belső városrészeknek a Városligettel való összekötése volt. A sugárút a fővárosi közmunkák tanácsa a legnagyobb szabású városrendezési tevékenységének tekinthető, kora eklektikus palotasorával, jó arányaival és beépítési módjával Európa egyik legszebb ez időből származó útvonala lett. 1912. augusztus 20-án rendezték meg Budapesten az első nemzeti repülőversenyt. Akkor még repülőgépgyárunk is volt, és nem lehetetlen, hogy ennek a folytatása mondjuk éppen a mai repülőverseny. Ahogy már Szepesi György is beszélt róla, 1946. augusztus 20-án adták át a forgalomnak az újjáépített Szabadsághidat. Az 1896-ban felépült hidat 1945. január 16-án a visszavonuló német csapatok felrobbantották. Újjáépítése, amelyet Szécsi Károly és Hunár Győző vezetett, 1946. augusztusára fejeződött be, és ekkor kapta a Ferenc József utána Szabadsághíd nevet. 1949. augusztus 20-án lépett életbe az új alkotmány. 1949-től 89-ig augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték Magyarországon. 1953. augusztus 20-án avatták fel Avery Brundage-nak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének jelenlétében a Népstadiont. 1977-ben ezen a napon nyílt meg Budapesten a Planetárium, a csillagászati ismeretterjesztés jelentős intézménye. 1991. augusztus 20-án pedig a magyarországi látogatáson tartózkodó II. János Pál pápa szentmisét tartott a Hősök terén Szent István király ünnepnapján.
Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjunk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istené, és néktek testvérim, hogy sokszor és sokat vetkeztem gondolattól, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vetkem, igen nagy vetkem, kermézed a boldogságos mindenkor szöpletelen Szűz Mária, az összes angyalakhoz de szentele, hogy imádkozzanak életen, Urunkhoz, Istenkhöz. Irgalmázon nékünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Pater Celestis, Kyrie eleison. Cum ti potens genitor, Kyrie eleison. Rector Kyrie eleison. Jézu Redemptor mundi, Krista eleison. Eterni Christe eleison. Tu rex gloriae Christe eleison. Salme Kyrie eleison.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es